Az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
Carte Rouge. Vörös térkép. Ma este 19 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
18:08 köszöntöm Önöket, kellemes délutáni kora esti rádiózás kívánok. Kezdődik a körkapcsolás Budapesten az FM 105.9-en, mobil alkalmazáson, valamint a nemzetisport.hu oldalon élőben hallhatóak vagyunk. A mai körkapcsolás szerkesztője Cserjés Bendegúz, a műsorvezető pedig, hát csalódással okozom az előző felkonfal ellentétben, a mikrofonnál Jó András. Adódik a kérdés, mivel foglalkozunk a mai napon, hangolódunk a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzéseire. A soron következő Magyarország-Finnország mérkőzések történeteit elevenítjük fel. Élőben közvetítjük a 19 órakor kezdődő Újpest-Nyíregyháza futsal bajnoki döntő harmadik mérkőzését. Ma van a nemzeti összetartozás napja, interjúk következnek majd a Kékszalag sajtótájékoztatójáról, és edzőváltás Liverpoolban, Gyenge Balázs már talán itt is van a vonal túlsó végén. Szia!
Szia, szia, itt vagyok, igen.
Egy nagyon fontos kérdés, hol tartózkodsz most, Magyarországon, vagy esetleg még Angliában vagy, hiszen ugye kistúzással az egész szezont, vagy majdnem az egész szezont kint töltötted a nemzeti sporttudósítójaként.
Igen, így igaz. Remélem, hogy fogalmazhatok úgy, hogy megérdemelt pihenésemet töltöm itthon. És akkor ezzel válaszoltam is a kérdésedre, tehát Budapesten vagyok, és egyelőre innen szemlélem azokat az eseményeket, amik jelenleg zajlanak ezekben a pillanatokban is Liverpoolban.
Egy nagyon érdekes kérdést szeretnék feltenni, mennyire rossz érzés most itthon lenni, hiszen nyilván jó, de azért gondolom nagyon jó volt ott kint lenni, és folyamatosan test közelbe lenni a csapattal.
Természetesen, tehát újságírói munka szempontból ez felbecsülhetetlen értékű tapasztalat, nem fogható semmihez. Egy kicsit úgy vagyok vele, hogy mint a maratonfutással, hogy azért, hogy menet közben szenved az ember, küzd, harcol magával is, hogy minden menjen, és aztán amikor célba ér, és egy kicsit azért próbálok óvatosan vagy halázatosan fogalmazni, hogy célba értem, de hát igazából végigcsináltam az idényt. Szóval visszatekintve kezdi el igazán értékelni azokat a momentumokat, és mondom, főleg tapasztalatokat, amiknek részese lehetett, és én is így vagyok vele, tehát most egy ilyen feldolgozás fázisban vagyok, de hogyha most egy ilyen gyakorlati példát mondhatnék, akkor azt szívesen megemlítem, hogy ugye azok a helyszínek, amik most itt az edzőváltás kapcsán az új edző mozgását illették, tehát hogy kiment a Kirby-ben található edzőközpont, ha majd az Anfield-be, szóval hogy látom magam előtt, hogy milyen útvonalat tett meg, milyen kapun ment be, milyen irodába lépett be, és így tovább, és így tovább. Szóval ilyenkor ez úgy azt mondanám, hogy közelebb érzem valamelyest magamhoz ezt az egészet.
Hát ugye sokat emlegetted már az új edző kérdését, ugye az egészen biztos, hogy Arne Slottól megvált a Liverpool, de azért beszéljünk egy picit róla, az előző szezonja azért egészen szépen alakult. Majd aztán jött ez idei év, ami kis túlzásra jól indult, a Liverpool alapvetően nagyon sokáig vezette a bajnokságot, valami nem is nagyon sokáig, inkább helyre tenném ezt, talán 8 fordulóig, ha minden igaz, nem egészen emlékszem pontosan. Viszont aztán utána olyan érdekes dolgok történtek Slottal, hogy kis túlzásra, hogyha a Liverpool vezetett még a 80. percbe, akkor várható volt az, hogy hát legalább a 90 plusz 3. percben érkezni fog majd még egy gól, ami vagy döntetlen jelent a Liverpoolnak, vagy az, hogy kikapnak. És ugye sokszor is volt olyanról szó, a nemzeti sporton is lehetett olvasni, hogy a szurkolók kifütyölték Arne Slot döntését, erre a Liverpool edző is reagált. Szóval nagyon sok mindenre ment keresztül Arne Slot. Beszélj picit kérlek erről.
Az a helyzet, hogy valóban mondhatjuk azt, hogy jól kezdte az idényt a Liverpool, de azért ezt lehet, és szerintem kell is árnyalni valamelyest, és ez a része, ez aztán köthető legkevésbé Arne Slot személyéhez. Már csak kegyeleti okokból is azzal kell kezdeni, hogy Diogo Jota elvesztése nem egyszerűen egy kiváló játékos elvesztése volt, hanem egy bajtársé, és olyan megrendítő erejű csapást mérez egy közösségre, ami azért nem múlik el egyik pillanatról a másikra. Tehát ott ez egy mély érzelmi deficit, amit nagyon nehéz helyrehozni.
Akkor most egy pillanatok között szólnék, hogy akár ennek tudatában is, és annak tudatában is, hogy az előző bajnokságban bajnok volt a Liverpool, nem lehetett volna még türelmi időt adni Arne Slotnak?
Szerintem nem, de akkor viszont majd előrébb kell szaladnom, de hogy befejezzem a gondolatmenetemet, mert itt alapvetően három tényező van, és ebből kettő nem kötődik Arne Slothoz, de a harmadik már igen, és akkor majd érthető lesz, hogy miért mondom azt talán, hogy, hogy több időt szerintem nem lett volna érdemes adni neki. Tehát ugye volt ez a helyzet, amiről ő nem tehetett, értelemszerűen senki nem tehetett, ez egy sajnálatos tragédia. Utána viszont a nyári átigazolási piac, a Zona Liverpool úgy mozgott, ami egy bajnoki címvéd, vagy egy bajnoki cím megszerzése után több, mint ígéretes volt a szurkolók számára. Tehát itt közel 500 millió fontért erősített a Liverpool. Megint csak itt kérdés, hogy Slot mennyire szólt bele ezeknek a akvizícióknak a megvalósításába. Én úgy láttam, úgy tapasztaltam, hogy nem volt az a klasszikus menedzser, mint mondjuk Sir Alex Ferguson volt annak idején a Manchester United-nál. Hát természetesen megkérdezték a véleményét, de nem feltétlenül volt az aktív komponens a szerződtetésekben, és ennek az lett az eredmény, hogy a Liverpool nagyon drágán vett viszonylag kevés játékos, miközben a másik oldalon pedig, és ezt ritkábban hangoztatják, közel 300 millió fontért adott el, és köztük olyan játékosokat is, mint mondjuk Luis Diaz, aki azért nagyon fontos szereplője volt a bajnoki címet szerző csapatnak, de leginkább azokat a, és most ezt mindenféle bántás nélkül mondom, de azokat a zongora tipelőket engedték el, akikre nagyon-nagyon nagy szükség lett volna ebben az idényben, de akkor ez még ugye még mindig nem Arne Slot hibája, ha úgy tetszik, de az már viszont igen, és itt megint csak árnyalódik egy kicsit az, hogy hogy kezdte az idényt a Liverpool, hogy a Crystal Palace elleni szuperkupa mérkőzés, ugye ami hagyományosan felvezeti az angol idényt, tehát a bajnok és a kupa győztes csatája, ott már érezhető volt, hogy a Liverpool nem annyira ütőképes. Az új igazolások akkor még természetesen ott nehéz elvárni, de mint hogyha a határba se lettek volna azokhoz az elvárásokhoz mérten, amik egy Liverpoolnál természetesek. És az egy komoly intőjel volt azért, mert a Crystal Palace egy nagyon jó kis csapat, de hát azért bőven-bőven a Liverpool szintje alatt van, tehát ezeket a mérkőzéseket, ha mondjuk úgy dadogva is, de hozni kell, na most ehhez képest ott döntetlen lett a végeredmény, és 11-esekkel alul maradt a Liverpool, és akkor azért az egy intőjel lehetett volna. És amit te mondtál, és abban van igazság, hogy az első 5 fordulót viszont megnyerte a Liverpool, és vezette a bajnokságot, de ott megint csak voltak intőjelek, mert az első 2 meccsén a Liverpool 2 gólos előnyt herdált el a Bournemouth, illetve a Newcastle ellen, csak akkor ott még feléjük billent a mérleg nyelv, ott őnekik sikerült megnyerni a meccset. Majd jött az Arsenal elleni rangadó, amit az emlékezetes szoboszlai Dominik bomba szabadrugás gólja döntött el, de az is egy nagyon kélezett meccs volt. Tehát ott sokáig olyan úgy tűnt, hogy a Liverpool lendületből áthozta azt, ami az előző idényben bajnoki címet ért neki, de aztán szeptember végére ott egyébként nota bene megint a Crystal Palace ellen fordult meg ez a széljárás, vagy ez a szerencse, és ott jöttek ki azok a problémák, amik korábban a Liverpool javára döntötték a mérleget, vagy a mérkőzést, most pedig ellen, tehát az utolsó pillanatos gólok, amikor nincs már sem szufla, sem lendület, sem erő a Liverpoolban, és ott állt mindenki, és így tanástalanul nézett, hogy na de hát kérem, hát nagyjából másfél hónapja tart az idény, miért esik össze a csapat. És akkor került bele egy olyan hullámvölgybe, ugye ott a bajnokságban, sorozatban 4 vereséget szenvedett el a Liverpool, minden frontot számolva 12 meccsen 9 vereség, ami egy ilyen öngerjesztő folyamat volt, tehát nem biztos, hogy kikapott volna normál körülmények között az összes meccsén ebből a 9-ből a Liverpool, de már ott egyszerűen nem tudott elsősorban pszichikailag helytállni a csapat. Na ez viszont már nagyon is Arne Slot hibája, és ebből a gödörből csak olyan félig meddig tudott kimászni, tulajdonképpen az egész idény tekintve, tehát picit kimászott, és akkor visszacsúszott, megint picit kimászott, megint visszacsúszott, mégpedig azért, mert ezt a pszichikai gátat képtelen volt áttörni a csapat, és én kicsit úgy éreztem, hogy az a szuggesztív erő, ami ilyenkor az edzőben kell, hogy lakozzon, amivel a játékosokat nem csak taktikailag, hanem elsősorban lelkileg ki tudja billenteni a negatív szériából, az hiányzott Arne Slotból, és ezen a ponton igen, fájdalom adott esetben, de óhatatlan, hogy elfogjon a türelem, hiszen nem lehet a teljes keretet lecserélni, a vezért kell ilyenkor pótolni, és ebből a szempontból szerintem egyértelmű, hogy Arne Slotnak mennie kellett.
Ment is, Fabrizio Romano kedd délben közölte, hogy a felek megegyeztek egymással, egy labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool FC irányítását Andoni Iraola veszi át. Róla azt kell tudni, hogy legutóbb idén már az Bournemouth menedzsere volt, csapatával a 6. Európa Liga szereplőt érő helyen végzett a Premier League-ben. Azt hiszem, hogy mondjuk egy picit örülhet Kerkez Milos és Szoboszlai is, hiszen azért Iraola szereti a magyarokat, csak egy röviden ezzel kapcsolatban, viszont ez mennyire jó a Liverpoolnak? Milyen Liverpoolt láthatunk majd szerinted a következő években Iraola vezetése alatt?
Akkor azzal kezdeném, hogy még ugyan nem jött ki hivatalosan, hogy akkor Iraola az edző, de igen, már ott van Liverpoolban, feltehetően aláírták a szerződést, tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy itt pillanatokon belül bejelentik. A kérdés az, és arra reflektálok, hogy a következő években, hogy néz ki a szerződés, nagyon érdekes tényező Iraola szemével kapcsolatban, hogy ő előszeretettel ír alá rövid távú szerződéseket. Mert az a krédója, hogy ne azért maradjon a klubnál egy edző, mert a szerződése még köti, hanem azért, mert a felek elégedettek egymással, de leginkább ugye ilyenkor a munkáltató legyen elégedett az alkalmazottal. És kérdés, hogy akkor itt hány évre fog aláírni, tehát az is lehet, hogy csak 2, aztán majd meglátjuk, de csak azért mondom, hogy itt elsősorban az ő szemlélete szerint úgy érdemes nézni, hogy mit várhatunk a Liverpooltól jövőre. Na most ez viszont egy nagyon összetett és nagyon nehéz kérdés, és azért is, mert nem csak rajta múlik majd, hogy milyen Liverpool épül itt ki a nyáron. Mert amit itt említettem korábban, hogy tavaly nagyon drága pénzért vettek kevés játékost, közben elengedtek meghatározóakat, és nagyon rövid lett a kispad. Tehát nem volt gyakorlatilag olyan meccse a Liverpoolnak, hogy az utánpótlás csapat volna, ült volna valaki a kispadon. Tehát, hogy a Liverpool egy ütőképes gárda legyen, egy olyan gárda, amelyik a Premier League címéért küzd, ahhoz most megint egy nagyon mozgalmas nyára van szükség, miközben egyenlőre legalábbis azt láthatjuk, hogy ebből a kiegyensúlyozatlan keretből 3 meghatározó játékos már távozott, ugye Mohamed Salah és Andrew Robertson távozását már lehetett tudni, ők már korábban bejelentették. Megjegyzem, ez a két játékos a koránál fogva már inkább kifele lógott a Liverpoolból, még akkor is, hogyha mind a ketten 9 idényt húztak le, és legendás státuszt értek el a Liverpoolnál, és a harmadik pedig Ibrahima Konaté, aki meg nem hosszabbította meg a szerződését, de ő pedig, jó mondjuk Salah is a kezdőcsapatnak volt a tagja, de Ibrahima Konaté meg gyakorlatilag kirobbanthatatlan volt a védelem tengelyéből. Tehát most, ha azt nézzük, hogy van egy kiegyensúlyozatlan keret, amelyből már most van 3 ilyen távozó, akkor itt azért azt érzékelhetjük, hogy Iraolának, hogyha kap mondjuk olyan menedzseri jogosítványokat, amiket Slot nem kapott meg, akkor gyakorlatilag már ma el kell kezdenie építenie a csapatot, és el kell kezdenie keresni nagyon aktívan azokat a játékosokat, akikkel a saját formája, saját arcára formálhatja a klub játékát, vagy a csapat játékát. Az viszont kétségtelen, és én ezt várom, hogy azt figyelembe véve, hogy ő milyen játékstílust honosított meg egyébként egyel korábban már a spanyol Rayo Vallecanónál, de legfőképpen itt a Bournemouthnál, ahol már rendelkezésére állt egy olyan anyagi keret, amiből azért világszinten tudott mazsolázni a jó játékosok közül. Tehát van egyfajta know-how-ja, egy tudása arról, hogy milyen típusú játékosokat érdemes megszerezni, illetve egy nagyon-nagyon kiforrott játék stílusa vagy elképzelése van, ami pedig meggyőződésem, hogy a liverpooli szurkolók azonnal a szívükbe zárják, mert konkrétan a támadó futball elkötelezett híve. Az, hogy most ezt hogyan építi ki, ez túl messzire vezetne, de elég szerintem azt tudj megjegyezni, vagy hozzátenni ehhez, hogy a Bournemouthnál, ami ugye egy kis csapat a Premier League-ben, az a taktika, miszerint nem birtokolja sokat a labdát a Bournemouth, viszont a magas letámadásban nemhogy a kis csapatok között, hanem a komplett Premier League mezőny tekintve az egyik legjobb, az elmúlt idényben a harmadik legjobb mutatót a Bournemouth tette le az asztalra, a magas letámadásokból szerzett labdákat tekintve, tehát az azt jelenti, hogy az ellenfél kapujától 40 méterre szerzett labdák számát nézzük, az azt jelenti, hogy ha ezt a taktikát, ezt a szemléletet egy 1 milliárd fontot, vagy 1 milliárd eurót érő kerettel tudja megvalósítani, akkor nagyon is reménykedhetnek benne a szurkolók, hogy visszatér az a koncepció, ami Jürgen Klopp távozásával tűnt el, tehát a Liverpool masszív, erős, domináns és dinamikus támadó játékot fog játszani.
Azt hiszem mindenki ezt a kérdést szeretné feltenni, és ezt fel is tette már magában a mostani szezonnak a végén, hogy vajon érkezik-e jobb hátvéd a csapathoz? És akkor itt kanyarodunk majd rá Szoboszlai Dominikra is.
Hát igen, mert egyébként érkezett, ha úgy veszük, tavaly Jeremy Frimpong személyében, de nem igazán vált be. És ugye ezért volt az, hogy jó, mondjuk a holland többször volt sérült is mi egymást, de volt olyan mérkőzés, nem is egy, hogy Szoboszlai Dominikot húzta hátra jobboldali védőnek Arne Slot úgy, hogy előtte játszott Frimpong, tehát ott akkor azért úgy megkérdőjeleződik a éppen frissen igazolt játékos kvalitása, hogyha ha egyébként a honfitárs edzője nem bízik meg benne annyira, hogy arra posztra hátrahúzza, és igen, prioritás gyakorlatilag a jobb oldali védőposzt, viszont most így gyorsan végigzongorázhatnám azt is, hogy ugye, mivel itt az előbb említettem, hogy Konaté is kiesett, jó, Zsáké, a fiatal francia Zsáké érkezett már, ugye, vagy megvették a játékjogát januárban, tehát ő most csatlakozhat, tehát meg Leon is fölépülhet a keresztalag szakadásából, de itt 19 éves játékosokról beszélünk, tehát akkor itt a jobboldali védő és a védelem tengelyében is van egyfajta hiányosság. Hogyha a csapatban előrébb megyünk, akkor Salát is egy az egybe kell pótolni, tehát megint csak a jobb oldal kerül ebben a helyzetben, ugye deficitbe, tehát ott a jobb szélső pozícióját is nagyon-nagyon fel kéne egy gyors, ruganyos fiatal játékossal tölteni, és ráadásul nem is teljesen zöldfülűvel, mert az már pont egy olyan pozíció, hogy nagyon kell menni. Kérdés, mi lesz ugye Ekitikével, hogy épül fel, hogy akkor Alexander Isaknak ez az elgrontott idénye, ami ugye az előző idény végén kezdett sztrájkjával alapozott meg, és nem lett belőle semmi, majd sérüléssel fejezte be, hogy akkor Florian Wirtz összeszedje magát, és akkor, tehát így gyakorlatilag azért mondom, hogy végzongorázhatnánk a komplett Liverpoolt posztonként, de valóban az van, hogy a jobboldali védő helyére kell szerezni egy megbízható játékost, és hogy azért ne csak a levegőbe beszéljek, hogy esetleg valamilyen konkrétumot említsek, azért azt bár egyelőre nem lehet kijelenteni, de azzal, hogy Iraola aláírt, én nem tartom kizártnak, hogy Marcos Senesi azért megérkezik a Liverpoolhoz, bár most arról azt hírlik, hogy a Tottenham vinné, és akkor kérdés, hogy mert ugyan középső védő, de adott esetben ki tud menni a jobboldali pozícióba is.
És akkor mondtam, hogy rákanyarodunk Szoboszlai Dominikra, hogy a szurkolók szerint Szoboszlai lett a Liverpool szezonbeli legjobb játékosa. Néhány adat az idényből, 57 mérkőzésből, 53 alkalommal lépett pályára, mindannyiszor a kezdőcsapat tagjaként. Minden versenysorozatot figyelembe véve 13 gólt szerzett, a találatai mellett 12 gólpasszal szolgálta ki a csapattársait. Az idén során 5 alkalommal választottak meg a hónap játékosának, és 8 mérkőzés után érdemelte ki a meccs legjobbja címét. Hát azt hiszem teljesen bedobta magát a szurkolók szívébe, ugye néhány vélemény, komment, kiváló volt, akármilyen poszton játszott, minden meccsen, minden percben a legjobbát adta, Szobó sosem állt le, ez az igaz Liverpool szellem, köszönjük Szobó, hogy mindent beleadtál, szabadrugás király, kell ennél több. Azt hiszem tényleg ez volt az egyik legjobb szezonja Szoboszlainak, de hogy érzékelted kint az ő felé áradó szeretetet?
Egyértelmű, hogy már gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a naptár évet tekintve, tehát amikor a Liverpool tényleg ugye a gödörből éppen csak elkezdett kimászni, nagyon mély gödörből, már akkor teljesen egyértelművé vált, hogy ebben az idényben nem lehetséges az, hogy ne Szoboszlai legyen az idény játékosa, mert bizonyos helyzetekben a többiek is úgy felvillantak, de a konzisztencia az gyakorlatilag senki másban nem volt meg. Na most a konzisztencia pedig úgy lehetséges, vagy konzisztenciát úgy lehetséges fenntartani leginkább, hogy egyfajta munkamorált magáévá tesz az élsportoló. És ez a megalkuvást nem ismerő attitűd. Ami azt jelenti, hogy akármilyen rossz paszban van a csapat, akkor is a maximális hőfokon kell izzani. És én úgy láttam, és ezt megpróbálom úgy nem bántóan mondani, de akkor is azt láttam, hogy itt világklasszis játékosokról beszélünk, hogy mégis minthogyha egy picit úgy elengedték volna helyenként önmagukat, és azt láttam, hogy Szoboszlai Dominik az egyetlen a csapatban sokszor, aki megy előre a kilátástalan helyzetekben is. Tehát egyáltalán nem meglepő, hogy ilyen szeretettel fordulnak felé a Liverpool szurkolói, mert egyébként az egy nagyon fontos dolog, legalábbis úgy tapasztaltam, hogy Liverpoolban a szurkolók még csak nem is feltétlen azt várják a csapattól, hogy akkor minden meccsét megnyerje, hanem azt várják a csapattól, hogy egyfajta szellemiséget, egy eszmeiséget kövessen, ahhoz legyen hű, ami pedig pontosan ez a meg nem alkuvó, és ha kell, a pályán idézőjelben meghaló attitűdre van szükség. Na most ez sajnálattal kell mondanom, hogy Szoboszlain kívül nem igazán láttam a Liverpoolban ilyet, ami értelemszerűen nem az ő kritikája, hanem a többieké. És az pedig nem egy liverpooli újságíró kollégával, de még szurkolókkal is találkoztam, akik úgy egymástól függetlenül azt taglalták, hogy ha Dominikot kivették volna ebben az idényben a Liverpoolból, hát akkor a pessimistábbak a Tottenhammel hozták egy szintbe a Liverpoolt, és a Tottenham ugye itt az utolsó pillanatig a bennmaradásért küzdött.
Épp, hogy bennmaradt, igen. Balázs, neked nagyon-nagyon szépen köszönjük az egész éves munkádat, hogy nagyon sok alkalommal kereshettünk téged, és hát nagyon-nagyon jó pihenést kívánunk neked. Bízunk benne, nem ismerem a szerződésre, de bízunk benne, hogy a következő idényben, vagy idényben is kint lehetsz majd Angliában a Liverpool mellett, és ahogy mondtam, nagyon jó pihenést kívánunk, és köszönjük, hogy ismét hívhattunk téged.
Én is köszönöm szépen.
Gyenge Balázsnak, tehát köszönjük szépen a Nemzeti Sport angliai tudósítóját, és akkor most jöjjenek a hírek, aztán pedig majd folytatjuk a körkapcsolást.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan a lesz, döntős a magyar férfi kartválogatott.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Szappanos Péter búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. Mindenhol megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Változékony idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Szappanos Péter a júniusi felkészülési mérkőzéseken búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. A Puskás Akadémia kapusa a holnapi finnek elleni hazai mérkőzésen várhatóan kezdőként futhat ki a pályára, karrierje harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén. Erről a mérkőzést felvezető mai sajtótájékoztatón volt szó. A finnek elleni holnap 19 óra 45 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is időben közvetíti. Az MTK Budapest labdarúgó csapata bejelentette, hogy szerződtette a DVSC-től az egyszeres válogatott középpályást, Szuhodovszki Somát. Sajtóinformációk szerint a 26 éves játékost az NB1-be most visszajutó Vasas is szívesen látná, versenyt azonban a hamarabb jelentkező MTK nyerte. A francia élvonalból a Tatabánya férfi kézilabda csapatához igazolt Szűcs Bence, válogatott beálló és az NB1-es gólkirály Kovács Tamás, pedig a NEK-tól szerződik Győrbe. Számoltak be erről a klubok. Elsőként a 19 éves Mira Andrejeva jutott fináléba a Roland Garros női egyes versenyében, miután az elődöntőben két szetben legyőzte az ukrán Márta Kosztyukot. Címet védett Sara Errani és Andrea Vavasori a Roland Garros vegyes páros versenyében, miután döntő rövidítésben legyőzte az amerikai-kanadai duót a francia nyílt teniszbajnokság döntőjében.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott: erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal, és bízik abban, hogy újraindul a visegrádi négyek évszázadokra visszanyúló szövetségi rendszere. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Ekkor megnyitják az első klasztert, amely a legfontosabb kérdésekről szól, miután például a jogállamiság, az igazságszolgáltatás reformja, a demokratikus normák és a közigazgatás. Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le egy hónapra a 2024-ben kipattant óbudai vesztegetési ügyben. Az érintettek között van Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő is. A döntés ellen valamennyien fellebbeztek. A gyanú szerint hatalmukkal és kapcsolataikkal visszaélve vesztegetési pénzeket fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatósokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. A debreceni Csokonai Színház végleg leveszi műsoráról a Primadonnák című darabot, amelyet Eszenyi Enikő rendezett volna. A döntést önállóan hozta meg Vadász Dániel igazgató. A színház a jövőben szakértők bevonásával a Biztonságos Terek Alapítvánnyal együttműködve kívánja fejleszteni belső folyamatait, közölte az igazgató. A teátrum már május végén felfüggesztette a produkció előkészületeit, miután az több munkatársban ellenérzéseket váltott ki. Közlekedés. Megszűnt a baleseti sávzárás az M0-as autóút déli szektorán, a Nagy-Duna hídnál az M5-ös felé vezető oldalán. A 16-os kilométertől a torlódás feloszlóban van. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra. Időjárás. Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Északnyugaton lesz a leghűvösebb.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
18 óra 35 perckor folytatódik a Körkapcsolás, a mikrofonnál továbbra is Jó András. Ádinak köszönjük a ropogós friss híreket, és mi pedig megyünk tovább, hiszen holnap 19 óra 45 perccel a magyar labdarúgó válogatott Finnország ellen játszik felkészülési mérkőzést. A találkozót a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti, a múltról és a jelenről Katona László készített összeállítást.
Most hadd tegyek fel itt az ünnepi pillanatokban egy kicsit gonosz kérdést, mennyire volt ez a szerencsének köszönhető, ez a gyönyörű döntetlen?
A futballban benne van 40% szerencse.
Csank János korábbi szövetségi kapitány gondolata Finnország ellen több esetben is igaznak bizonyult. Ellenfelünk nem lesz ott a világbajnokságon, ami nem meglepő, hiszen sosem jártak még VB-n. Európa-bajnokságon is csak egyszer, a 2021-ben megrendezett kontinens tornán, amelyen Dániát győzték le. S ha már a földrész északi országainál tartunk, a közelgő világbajnokságon a svéd-norvég kettős lesz jelen, a dánok és a finnek nem. A füles baglyok becenévre hallgató nemzeti csapat ráadásul majd a C-divízióban kezdheti meg az új idényt a Nemzetek Ligájában. Napokkal ezelőtt 4-0-ra kaptak ki a németektől, ráadásul még Máltától is elszenvedtek egy vereséget. Jöjjön egy kis multidézés! 18 alkalommal játszott egymás ellen a magyar és a finn válogatott, 1922-ben 5-1-re győzött Helsinkiben Magyarország. Apropó Helsinki, a finn fővárosban nyerte olimpiai aranyát az aranycsapat. 8-0-6-1-9-1, az 50-es években Puskásék ilyen arányban verték az északiakat. Kocsis 5, Puskás és Palotás 4-4 válogatott gólt lőtt Finnországnak. Nagyot ugrunk az időben, 1978 EB-selejtező Helsinki. A mutatott játék minden elképzelést alulmúlt, írta a Népsport. 2-1-es vereség, 7 egymás utáni találkozó után kapott ki először a válogatott. Közel 20 évvel később, 1997-ben a Litmanennel felálló finnek otthonában pontot kellett szerezni ahhoz, hogy meglegyen a VB-selejtező második helye. Török László közvetít.
Ebben a pillanatban pedig elférjék a labdát, és gól! Mekkora hibát követett el a finn védelem. Nieminen volt, aki hazafejelte a labdát. Nieminen jött, és jött Niemi, a kapuvédő is. A kapuvédő fölött elfejelte a labdát, és Orosz rácsapott, és az üresen maradt hálóba továbbította azt.
Csank János szövetségi kapitány nyilatkozik.
Az igazság, én akkor nagyon nehéz helyzetbe éreztem magam, amikor gólt kaptunk, mert annyira jó bekellek a finnek, hogy az életveszélyes, tehát elsőben nagyon nehéz átörni, hiszen több rétegbe tudnak védekezni, mert a magas labdák azért nincs esély tulajdonképpen. A talaj is, hát ilyenkor hát csúszós, persze, hát esik az eső, és olyan technikai hibákat véteszünk, ami hát szokatlan, hiszen sem mentségként, de hát az utóbbi két hónapban nem is láttak ilyen vizes pályát a magyar játékosok, és ez is, ettől is féltem, hogy nem tudunk valami összehozni. Hát a pontrugásunkba bíztunk azért valahol, és tulajdonképpen ez bejött.
Az a kirobbanó feszültség, ami most is látszik a tartóban, mikor fog végleg feloldódni?
Hát még mindig nem érzem át, hogy ezt megcsináltuk, de hát majd benne az öltözőbe gondolom.
Ki kell emelnünk egy embert, ne arra úgy, hogy én emelek ki, de Sáfár egyszerűen káprázatosan védett.
Hát volt jó védése neki is, amellett a Lőrinc, a Sebők, többek között még volt más is, de ők kiemelkedtek olyan szerint most a védekezésben, és abban is, hogy mertek előre játszani. Hát változatban vannak problémáink, hát remélem, hogy meg tudjuk oldani hamarosan.
A pótselejtező meglett, a jugoszlávok elleni párharcról inkább ne is tegyünk említést. A 21. században, a 2010-es években 8-szor is összemérték erejüket a felek. 2010-ben az EB-selejtezőn Helsinkiben jött a csattanó. Lantos Gábor közvetítése.
Úgy látszik, a játékvezetőnek tetszik, hogy a csapatok elkezdtek futballozni. Egy-egyes mérkőzés állás, most már az óráját nézi Kelly. A finnek nem az órájukat nézik, hanem jönnek előre. Egy indítás előre, ott a túloldalon megpróbálnak a bal oldalon betörni. A finn játékosok egyelőre középre adják, eladják a labdát. Labdát szerzünk egészen pontosan. Pedig Elek Ákos indul. Menjél Ákos, menjél, törjél előre, indulj előre, hát mi vesztenivalónk van. Így is van. Elek Ákos Dzsuzsáknak, Dzsuzsák a 16-oson belül. Lövés! Gól! És mekkora gólt lő Dzsuzsák! Te jó Isten! Hihetetlen! 2-1-re vezetünk a 95. percben! Hát mondtam, hogy nem kell feladni a támadás lehetőségét! Hát mondtam! Hát megmondtam, hogy támadni kell, és a lövésből lesz a gól! Dzsuzsák 2-1! Fújd már le!
Pár pillanattal később lefújták a mérkőzést, amely után a győztes gólt szerző játékos értékelt.
Hihetetlen, még most is nem a hidegtől, alapból ráz a hideg, hogy a csapat ekkorát produkált. Azt mondom, a küzdeni akarásból nagyon sokszor vizsgáztunk már jelesre, és azt mondom, ezt tudtuk überelni, mert tényleg amit ma mentünk, az, hogy egy-egynél is azt mondom, be voltunk szorítva, de mindig volt erőnk egy-egy kontrára. Előtte a Szalajád is gólt rúghatott volna, és tényleg döbbenet, gratulál a csapatnak, nagyon-nagyon küzdöttünk.
Azt láttam az arcokon, hogy borzalmas csalódottság volt a finnek egyenlítő góljánál, hiszen alig volt hátra a mérkőzésből. Mi uraltuk a játékot, semmi nem utalt arra, hogy egyenlítenek.
Persze, hát ez mindig rosszul jön, ráadásul ugye pont egy olyan gólt kaptunk, amire nagyon-nagyon készültünk, hogy csak abból tudnak veszélyesek lenni, hogyha beütik a védőnk mögé, és ezért volt a kispad is ideges, a játékosok is idegesek. Igazából tényleg nem volt benne, és ezért voltunk csalódottak, de tényleg ez a csapat, azt mondom, hogy még saját magunkat is meg tudjuk lepni, mert személy szerint én sem gondoltam volna, hogy egy-egy után így fel tudunk állni, és tényleg az utolsó másodperc, most mondták bent, hogy megkezdték még Sanyi Bájék, hogy 25 másodperc volt hátra, és akkor sikerült még a vezetnünk a félpályán egy kontrát, tényleg gratulált még nekinek.
Azt, hogy Elek Ákos megindult kétszer egymás után, csak második volt tulajdonképpen a nyerő megindulás.
Így van, nagyon-nagyon szépen indult meg mind a kétszer, hihetetlen jól passzott ki, nagyon jó ütembe. Abszolút nem lehetett tényleg még a les közelébe sem, mert annyira jó ütembe kapta, és annyira érezte, hogy most az egyszer kell. A meccs előtt meg a fél időben is többször beszéltük, hogy jó lenne, hogyha a védők megé tudnánk játszani, mert mind a Rudolf Gergő, meg én is sokat voltunk üresen. És hát a 90. percig várt ezzel az Ákos, mondtam is neki a végén, hogy látod, egyszer adtad ide, és sikerült megéjük menni, úgyhogy gól legyen, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szép labda volt.
Én tegnap Johannes Rolanddal talán hoztam csak, de rajta valami hihetetlen feszültséget véltem felfedezni. Feszültek voltatok a meccs előtt?
Hát aztán nem is feszültség, egy picit olyan izgalmi állapot volt, mert a csapat, ugye tavaly is a világbajnoki selejtezőknél voltunk olyan állapotban, meg helyzetben, hogy igenis lehet lehetőségünk a továbbjutásra. Mi akkor is hittünk benne, de sajnos egy nüanszokon, ugye például most, hogy mi nyertünk, akkor ugye a svédektől egy utolsó perc, másodpercekben egy szerencsétlen góllal kikaptunk, és nem akartuk túlragozni ezt a mérkőzést azután a 8-0-ás meccs után, de tudtuk, hogy ez teljesen más lesz, és itt abszolút nem a támadójátékon volt a hangsúly, hanem itt a küzdeni akarás miatt nyertük meg.
És tulajdonképpen azért is volt fontos, mert azért ez a meccs nem az volt, ahova azt lehetett volna mondani, hogy itt kötelező magyar győzelemnek kell megszületni. A San Marino otthoni meccs ilyen volt, ez nem az a kategória volt, igaz?
Így van, ez nem az volt, ez az volt, amikor a meglepetés erejével és a péntekről hozott önbizalommal minimum azt lehet mondani, hogy egy pontért jöttünk. Tehát ezek után, hogy így megnéztük volna a meccset, és egy-egy lett volna, azt mondom, csalódottak lettünk volna. De hál' Istennek most az egyszer úgy néz ki, hogy ebben a selejtező sorozatban most nekünk van szerencsénk, és nem pedig az ellenfélnek az utolsó másodpercekben.
Most jó az, hogy fél évet kell majdnem várni a következőre, ugye a hollandokkal március végén találkozunk, most olyan lendületben vagyunk.
Nem tudom, hát ugye egy holland meccset mindig jó, hogyha az ember azt mondom, hogy picit rákészül, azóta addig több meccset lejátszik. Nagyon remélem, hogy novemberben hazai közönség előtt sikerül játszanunk egy barátságos meccset, és megint úgymond futball lesz legyen márciusban, amikor fogadjuk a hollandokat.
A finnek ellen 6 alkalommal is egy góllal nyert a válogatott. Hasonló volt a forgatókönyv a 2016-os EB-selejtezőkön is. Idehaza Gera Zoltán, idegenben Stieber Zoltán 80. perc utáni gólja döntött. A megbízott szövetségi kapitány Dárdai Pál elégedetten értékelt.
Ugye minden jóslatom így jönne be, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok pontot szereznénk. Ilyen klassz közönség, akinek még egyszer köszönetet kell mondjak, ilyen frankon betartani, hogy türelmesek voltak. Ez nagyon nagy dolog, ugye hát 78. percig vártak, hát 2 percet nem bírtak ki, de az kellett a csapatnak, az a harcoljatok, az megjártott, még rátettek egy lapáttal, úgy gondolom, hogy a cserék is jól jöttek be, ugye abban 8-10 percben akkor jöttek a beadások, amit elterveztünk ugye a mérkőzés során, hogy hol szeretnénk labdát szerezni, hogy szeretnénk megindulni, és azért ott azért jöttek az akciók, az igazság, hogy az első fél időben nem volt igazi helyzet, sőt a finneknek volt egy nagy helyzetük, azt a Király Gabi kijavította, ezért van a kapuba. Azt tudom mondani, hogy le a kalappal a csapat előtt, a stáb előtt, a média és a publikum előtt azért, mert ha így összefogunk, akkor az ilyen meccseket csak így lehet megnyerni. Az 1-0, ez Magyarország győzelme.
A 2-1-0-ás siker szükséges volt ahhoz, hogy meglegyen az EB pótselejtező, ahol aztán a norvégok ellen sikerült 44 évet követően kijutni a kontinens tornára. A két válogatott legutóbb 8 éve találkozott egymással. A Nemzetek Ligája C divíziójában, ahová most a finnek kizúgtak, egyszer egy gyors pukki gól döntött, amivel Marco Rossi szövetségi kapitány vereséggel mutatkozott be a magyar csapat kispadján. Kovács István a 2018-ban Videótonnal nemzetközi kupában szereplő csapatjátékosa nyilatkozott.
Bekapott gól, ami az én hibám volt, az tényleg az megváltoztatta a játékképét, és onnantól kezdve ugye a finnek most már tudtak még inkább a kontrajátékra játszani, amit el is terveztek, és amiből nagyon jól is játszanak. Ettől függetlenül szerintem azok a helyzeteink megvoltak, amiket szerettünk volna, azokat nem sikerült értékesíteni, de ugye a játék összképét tekintve szerintem mezőnyben nem játszottunk rosszul, tényleg ott a végén hiányzott az a kvalitás, az az utolsó passzok, az utolsó lövések hiányoztak, amivel aztán meg tudtunk volna fordítani. De mondom még egyszer, az lényeg az, hogy vereséget szenvedtünk, és csak ez számít. A klubcsapatomnál nálunk az egy nagy fegyver, hogyha hátrányba is kerülünk, arra tudunk reagálni, és tudunk rá válaszolni. Ez úgy érzem, hogy itt sem lehet probléma, főleg annak tükrében, hogy tényleg sok külföldön játszó játékosunk van, és szerintem annak ellenére, hogy vereséggel indult ez a stáb, szerintem ennek a stábnak meg kell adni a bizalmat, mert van elképzelés a játékunkban. Ők már bizonyítottak több téren is, több csapatnál is, úgyhogy reméljük, hogy mi is rászolgálunk az ő bizalmukra, és a jövőben jó játékkal és eredményes játékkal rá tudunk szolgálni erre a bizalomra, és akkor elindul ez a csapat felfelé.
Idehaza Szalai és Nagy Ádám góljaival 2-0-ra nyert a már Rossi által irányított csapat. 18 mérkőzésen 12 győzelem, 3 döntetlen és 3 vereség. 47 lőtt és 12 kapott gól. Első alkalommal játszanak a csapatok a Puskás arénában. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány nyilatkozott, ahol Szappanos Péterről is tett említést az olasz szakember.
Szapi biztosan játszani fog, tehát az első mérkőzésen ő áll a kapuban, majd meglátjuk, hogy meddig. Szándékunk szerint a lehetőségeknek megfelelően mindenkinek lehetőséget adunk. Nyilván Bazsi, az első számú kapusunk, és Debrecenben is kezdő lesz. Terveink szerint adunk néhány játékpercet a másik kettő kapusnak is, de terveinkben szerepel az is, hogy szép mérkőzést játszunk le, lehetőség szerint nyerjük meg egy olyan csapattal szemben, amelyet azért láttuk 3-4 nappal ezelőtt. Németország ellen játszott, és majd, hogy nem az első fél idő végéig, azért elég komolyan lekötötte a németeket. Tehát a finn válogatott egy olyan csapat, amely igyekszik labdarúgást játszani, tehát nem antifutballt játszik, nem ráül a labdára, hanem tényleg megjátsza. Vannak azért különleges játékosai, talán nem annyira ismert játékosai, de egészen biztos, hogy van bennük fantázia, van köztük azért ismert is. támadóik, Kálman és Pokján Pálo, akik különösen a 16-oson belül nagyon veszélyesek. Tehát a mérkőzés, mint egyébként mindegyik mérkőzésünk, mert én azt hiszem, hogy ezen a szinten nincsenek olyan mérkőzések, amiket le lehet becsülni, legalábbis az esetek túlnyomó többségében, és ez biztosan egy olyan eset, amit nem szabad lebecsülni, maximális a tiszteletünk az ellenfelünk irányában, és igyekszünk maximálisan kihasználni a lehetőségeinket.
Finn oldalról a szövetségi kapitány Jakob Fries elmondta, elsősorban a büntető területre érkező labdák levédekezésére kell koncentrálni a játékosainak ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el, mert a magyarok kifejezetten erősek támadásban. Annak is örülne, ha több helyzetet sikerülne kidolgozni, mint vasárnap a németek ellen. Apropó finn futball és a magyarok, 48-al játszottak eddig az északi ország bajnokságában. Gruborovics Tamás 68 góllal a legeredményesebb mezőnyjátékos, míg a kapusoknál Babócsi András 159 mérkőzésen védte a Haka és a HJK Helsinki kapuját. Az ötszörös finn bajnok hálóőr Keszi Dórának nyilatkozott.
98-92-2000-ben döntöttek úgy, szövetségben, hogy megpróbálják üzleti alapra helyezni a futballt. Azt tudták, hogy mekkora nézőszámot kell elérni, élő nézőszámot, illetve a tévében nézőszámot ahhoz, hogy ez komoly, meghatározó sport legyen a médiában, és üzleti alapokra lehessen helyezni, mint például a jégkorongot már akkor már régóta így üvelték. És azokban az években elég sok pénzt is tettek bele pont ezért, hogy megkísérelték, hogy meglegyen az az átlagos élő nézőszáma 2500 volt, azt hiszem az elvárás, és volt még a médiában is egy nézettségi szám, amit szerettek volna elérni. És pont amikor kim voltam, hogy 98-99-től indult ez a periód, és is tartott egészen 2004-2005-ig. Amikor is végül is nem sikerült a sztori, nem tudták megoldani ezt a megugrani ezt a lécet, visszahanyatlott idézőjelben már úgy idézőjelben a finn futball abba a kategóriába, ahol körülbelül most tart. A finn élcsapatoknak Transfermarkt jegyzett értékét valamit mutat, nyilván nem feltétlenül ha pontos a szám, meg pontos az érték, de valamit mégis mutat a laikus számára. Ugye ott a HJK, ahol én is játszottam, a leghíresebb csapat, legnevesebb csapat, ugye olyan, mint a Fradi, mondjuk itt Magyarországon. Sokszoros bajnok, általában nyeri a bajnokságot, BL-ben indulnak. Őnekik a most jelen pillanatban a csapat érték az 6 millió euró. Na most 6 millió euró Magyarországon szerintem az utolsó régió. Tehát ez a, nem tudom, talán a Kazincbarcika talán több, de mondjuk Diósgyőr és a többi ilyen csapatoknak körülbelül 6 millió euró szerintem a játékos értéke. Ugye a Ferencváros nálunk ugye 40 millió satsz per kb. Nem is a játék stílus, hanem a csapatok értéke már eleve meghatározza az, hogy milyen erősségű egy bajnokság, egy milyen csapat.
És hogyha ezt a mostani válogatottat is nézzük, akár a finn válogatottat, most is azért az látható, hogy olyan nagyon ismert európai top csapatban egyik játékosuk sem játszik. Mekkora erőt képviselhet most ez a mostani finn válogatott?
Gyakorlatilag ugye a nemzeti bajnokság nem feltétlenül tükrözi a válogatott csapatot, ugye ez volt többször Magyarországon is jellemző volt, vagy most legalábbis jellemző, régebben nem, mert régebben ugye szinte csak belföldi játékosok játszottak a magyar válogatottban annak idején, amikor én voltam ebben a helyzetben, hogy gyakorlatilag mindenki Magyarországon játszott, és akkor meghatározó volt a magyar bajnokság, hogy milyen, mert olyan volt a válogatott. Finnországban is nagyon sokan játszanak külföldön, ez általános is volt mindig, és hiszen ott nagyon, nagyon közel van az angol futball, azért van közel, tradicionálisan nagyon sok játékost adnak és vesznek kölcsön angol alsóbb osztályú csapatokból. Ez már akkor is az volt, amikor én ott játszottam, amikor Hakában játszottam, ott is volt 2-3 angol kölcsönjátékos, fiatal játékosok, oda tették őket. Hát az angol és a finn futball ilyen szempontból, menedzser szempontból nagyon régóta együtt van, együtt dolgozik, tehát ott ez már régóta működik, de jelen pillanatban a finn játékosok nem játszanak olyan markáns csapatokban. Tehát mutatja azt, hogy milyen eredményeik vannak. Most kikaptak 4-0 németektől teljesen simán, tehát nem gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon markáns teljesítményt tudnak most leadni a srácok. Az is gátat szab, hogy nekik van egy sajátságos bajnokság, ugye ez az októbertől gyakorlatilag februárig teljes szünet, tehát abszolút semmi, még a füsenő. És akkor utána április elején kezdődik a bajnokság, és tart az október végéig. egy ilyen egybe lehúzzák az egészet. Tehát gyakorlatilag ott Finországban működik, mi volt a bajnokság, megy folyamatosan, mennie kell, ugye az éghajlat miatt, és ez emiatt szerintem ez nekik egy hatalmas handicap. Ahol, amikor én ott játszottam, ugye nekünk is ez furcsa volt, le kellett játszani egy egész bajnokságot gyakorlatilag lóhalálában fél év alatt, egy hogy húzomba, és utána fél évig nem történt semmi. Persze nyilván edzések voltak, de most ez megint más. És ez egy hatalmas handicap a futballnak, mert nem tudsz belecsatlakozni az európai körforgásba, Isten igazából. Amikor nem tudsz rendesen futballozni mondjuk novembertől februárig. Mert egyszerűen fizikai képesség. Most az megint közre bejátszik az, hogy lehet, hogy 5-10 éven belül meg már kicsit megváltozik a helyzet, mert már nem annyira kemények a telek Finnországban se, mint ami volt régen. Tehát már ez lehet, hogy 50 év múlva meg egy hajóhely lesz Finnország.
Babócsi András után egy olyan kapus következik, aki volt és jelenleg is a magyar válogatott hálóőre, de már nem sokáig. Cappanos Pétert utoljára hívta meg Marco Rossi szövetségi kapitánya nemzeti csapat keretébe. A Puskás Akadémia 35 éves kapusa szerint nem kell aggódnia a magyar futballnak a kapus kérdés miatt. Cappanos Péterrel Péter Ágoston beszélgetett.
Természetesen a fiatalok építése van most már így főszerepbe. Azok mellett ugye, hogy a Balázs se fiatalok közé tartozik már. Nyilván szerintem azért, mert kapusok között nagyon jó korban van, tehát a legjobb időszakát éli szerintem. És mellette ugye a két fiatal versenyzőnek is lehetőséget szeretne adni a kapitány arra, hogy megmutatassa magukat itt ugye az edzőtáborokba. Őknek most ugye nagyon nagy válaszút előtt vannak ugye mind a kettőnek, hogy egy olyan megoldást tudjanak találni, ahol folyamatosan védeni tudjanak, és ugye lehetőséget tudjanak utána kapni a válogatottba.
Azért valamelyest már meg abban megnyugtató a válaszod, a tekintetben, hogy az ember azt gondolná, hogy kapus poszton azért még talán is adott lehetne mondjuk egy-két év akár a válogatottban, hogy itt legyél, meg nyilván a klub pályafutásod is talán még tartogathat érdekes fejezeteket, ezek szerint ezekre nyitott vagy, ha úgy van.
Én bízom benne, hogy azért még jó pár évig tudok játszani. Egy az ugye, hogy én későn kerültem bele a körforgásba, meg mellette azért még mindig elvezem, és azt gondolom, hogy amíg olyan formát, vagy olyan teljesítményt tudok letenni az asztalra, hogy még igény van rám, addig én mindenképp játszani szeretnék.
És most a soron következő két meccs kapcsán, te most mit tudsz, mire készülsz, milyen információkkal láttak el?
Nyilván a kapitány majd tájékoztatja a nagy közönséget, hogy mi a terve. Szerencsére velünk már megbeszélte a forgatókönyvet, úgyhogy mi tudunk elvileg mindent. Innentől kezdve majd várjuk a meccseket.
Oké, minden esetre azt szerintem beszédes, és talán meglepő is, hogy ennyi válogatott játékperce nem feltétlenül borítékolható, vagy törvényszerű az, hogy valakinek szentelnek akár egy ilyen gondolatmenetet is, mint amit Rossi mestertől hallottunk, akár egy ilyen búcsú meccset, ha nem lesz búcsú, akkor annál jobb, majd meglátjuk. Szerinted te mivel érdemelted ezt ki?
Hát nyilván egyelőre úgy készülünk, ahogy a kapitány is említette, hogy búcsú meccsnek állunk neki. Igen, nem feltétlen azt kell mondani, ugye, vagy az jut az embernek az eszébe rólam, hogy 40-50 szeres válogatott a kapus, és akkor többet már nem lesz a nemzeti csapatba meghívva. Ugye 31 évesen kerültem be először a keretbe, akkor is iszonyatosan büszke voltam, és úgy készültem, hogyha ez az egy lesz az utolsó, akkor is büszkeséggel töltött el. Nagyon nagy eredmények tartottam az én saját pályafutásom szempontjából. Szerencsére ennek pontosan 5 éve volt, úgyhogy, és még mindig itt beszélgetünk. Több mint 40 meccsen voltam ugye a keretben nevezve. Ott tudtam lenni egy Európa-bajnokságon, ahol nagyon kicsit múlott azon, hogy tovább jussunk, de így is hatalmas büszkeséggel töltött el, és egy óriási élmény volt, amit azt gondolom, hogy egy életre nem felejt el az ember.
Már a szlovének és a görögök elleni találkozókon is megmutatta magát az NB1 legértékesebb játékosa Vitális Milán. A Győr futballistája lehet a közelgő nemzetek ligája során a középpálya egyik biztos pontja.
Jobban nem is sikerülhetett volna, hiszen ahogy említette pár játékos vagy a miszter, hogy igazából elértük a célunkat, tehát kapott gól nélkül hoztuk le a két mérkőzést. De azon kívül, hogy nekem sikerült mind a két mérkőzésen kezdőként pályára lépni, az számomra hatalmas megtiszteltetés és hatalmas dolog is. Nagyon bízom benne, hogy tudtam élni a bizalommal, és bízom abban is, hogy ez majd a jövőben csak gyarapodni fog.
Ja, tudjuk róla, hogy egy sokoldalú, univerzális középpályás vagy, és ez bizonyítod is gyakorlatilag hétről hétre. Beszéltél róla ezzel együtt, hogy a válogatottnál talán még több és még részletesebb taktikai utasítást, apróságot, finomságot kapsz. Ezek közül volt-e, vagy van-e azóta akár olyan, ami újdonság neked is?
Igazából összességében hasonló szerepem a csapatban, mint a klubcsapatban. Ugyanakkor itt tényleg szinte minden egyes edzés után kapok tanácsokat, vagy olyan mankót, amivel én is sokkal jobb játékos tudok lenni, illetve taktikailag jobban be tudok illeszkedni még jobban a csapat játékához. Biztos vagyok benne, hogy ennek következtében, vagy ennek köszönhetően én fejlődök itt is, illetve ezt tudom kamatoztatni a klub csapatomban is. Biztos vagyok benne, hogy még nem tökéletes, de azon vagyok, hogy minél könnyebben, jobban és erősebben be tudjak illeszkedni ebbe a csapatba.
Az is előkerül rendszerint, hogy az intenzitás foka azért egészen eltérő a magyar bajnokságban és a nemzetközi porondon válogatott meccseken, de engem az érdekelne, hogy ez hol jelentkezik inkább? Mármint, hogy az ellenfelek nyomása, sebessége az, ami más követel meg, vagy mondjuk neked személy szerint az, hogy a Szoboszlai Schäfer tengelyben felved azt a tempót, amit ők igényelnének.
Ha ebből induljunk ki, tehát én már edzésen is megtapasztalom azt, hogy például ők a világ legjobb bajnokságaiban jönnek haza a nemzeti csapatba játszani. Tehát én már itt érzékelem azért a válogatott edzéseken is, hogy ez már most intenzívebb, mint a saját klub edzéseim, sőt klub meccseim is, de a mérkőzéseken pedig extrán érzékelhető. Említettél pár dolgot, igazából azokkal egyet tudok érteni. Én azt tudnám kiemelni a legfőképpen, hogy tényleg a gyorsaság, illetve minden szempontból az intenzitás. Meg tudom tapasztalni a válogatott mérkőzések alatt, hogy igen, magyar bajnokok lettünk, ugyanakkor még ennél is van feljebb, bőven. Tehát igyekszem olyan szintre majd eljutni, bízom benne, ahol ezt minden nap meg tudom tapasztalni.
Labdarúgással folytatjuk. Az eredeti tervekkel ellentétben nem a Sterbinszki Amália sportcsarnokban rendezik meg az Újpest Nyíregyháza futszál magyar bajnoki döntő harmadik mérkőzését. A házigazda újpestiek kedd délután közösségi oldalukon jelentették be, hogy váratlan fejlemények miatt a Sterbinszki Amália sportcsarnok helyett az együttes valódi hazai pályán az úterőplabda csarnokában kerül sor a meccsre 19 órától. A fináli első meccsét, amit még a Sterbinszki Amália sportcsarnokban rendeztek, hosszabbításban az Újpest nyerte, majd hétfőn Nyíregyházan a szabolcsiak kiütéses 7-2-es sikerrel egyenlítettek. Kapcsoljuk a helyszínt, a szó a kommentátori Tóth Bélái.
Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kiheverte a három nappal ezelőtti kiütéses vereséget az Újpest? Ez a kérdés tehát a férfi futsal bajnokság bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén, amelyet tehát az UTE röplabda csarnokával rendeznek meg. Egy védés Gémesitől az Újpest kapusától, ezzel kezdődött a mérkőzés a Nyíregyháza támadásban. Egyébként 2 perc telik el lassan a bajnoki döntő harmadik felvonásából, mert hogy az előzetes 19 órás kezdéshez képest 2 perccel korábban fújta meg a sípot Cene Jó Ádám, a mérkőzés játékvezetője. Támadásban a Nyíregyháza, éppen egy visszapassz Hadnagynak, aztán a csapatkapitány Dávid Richard centerezett volna, ebbe beleléptek az újpesti védők, így aztán jöhet majd oldalról a vendégegyüttes. 1-1 a bajnoki döntőnek az állása, egyébként pedig a bajnoki aranyérmet majd az egyik csapat harmadik sikere után osztják ki. Tehát ma még biztosan nem osztanak aranyérmeket, sem pedig serleget. Hadnagy István lövése zárja ezt a nyíregyházi akciót. Elkerülte jócskán Gémesi Gergő kapuját ez a kísérlet. 1-1 a párharcállás, ahogyan korábban említettem, mert hogy ebben a párosításban az első mérkőzésen az Újpest 2-1-re nyert hosszabbítást követően, 3 nappal ezelőtt pedig 7-2-re ütötte ki ellenfelét a Nyíregyháza a Continental Arénában hazai környezetben, így aztán azt az 5 gólos vereséget mennyire sikerült feldolgoznia a lilafehéreknek. Arra adhat választ mondjuk az első 5-10 perc ezen a találkozón. Eddig viszont az első nagyjából 3 perc tanulság az, hogy mintha a Nyíregyháza kezdett volna bátrabban. De most egy újpesti akció, egy lövés, ami elakad, Lukas Moreira tolta volna kapura, aztán Czerman elveszíti, ebből indulhat a Nyíregyháza, de hát ez a kísérlet, ez végül Gémesi kapus kezében kötött ki. Igen, csak holovány volt ez a lövés, Suscsák cselez már, úgyhogy újpesti akció. Dávid Richard, a nyíregyházi csapatkapitány szerint majd azonnal kapura emeli, Gémesi húzza le, hát itt gyakorlatilag a felek nem is gondolkoznak, azonnal tüzelnek, és akár távol, akár közel vannak a kapuhoz, azonnal azt nézik, hogy mikor tudnának kapura lőni. 0-0 viszont a mérkőzés állása. 3 perc telik el a bajnoki döntő harmadik felvonásából. Gémesi, Moreira, Sustsák, Kárdózó és Cerman, ez a kezdőtös az Újpestnek, míg a Nyíregyházánál Alasztics, João Rodríguez, vagy ismertebb nevén Maneka, miközben Sustsák lő és egy újabb védés, ezúttal Alasztics Marcel tornázt, aki lábbal a labdát, jobb oldalról az oldalvonal mellől lőtt a magyar válogatott Sustsák Máté, és jobb lábbal tudta kitolni ezt a labdát Alasztics Marcel kapus. Hadnagy, Rafinha és Dávid, így teljes a nyíregyházi kezdőtös. Oldalról jöhet az újpesti gárda, Sustsák a földön. Dávid Richárd nem bántotta, és időközben már fordul a nyíregyházi akció. Hadnagy, ott a helyzet, az Itzert azt védi Gémesi. Dávid került 5 méterre, és egy az egyben nem tudta a kapus mellett eltolni, úgyhogy Gémesi Gergő első igazán nagy bravúrja a mérkőzésen. 4 perc telik el, volt már helyzet mind a két oldalon, Sustsák, remek cselek, éles szögből már Alasztics oda nem kaphatott gólt, Sustsák pedig lemarad a padlón, úgy is mondhatnám, hogy padlót fogott, megállítja a játékot most Cene Jó Ádám a játékvezető, mert hogy komolyabb lehet az a sérülés annál, mint aminek tűnt az elsőre. Sustsák a csert megcsinálta még hozzá Hadnagy mellett, aztán a földet érésnél lehet, hogy a vállát azt eltalálta Sustsák Máté, és az könnyen lehet, hogy súlyosabb gondot is jelent az Újpest számára. Egyelőre a kiváló válogatott támadó feltápászkodik a földről, egy picit még tapogatja a bal vállát, de azt hiszem, hogy itt komolyabb baj nem lesz, a földet érés volt csupán kellemetlen, amit kihevert Sustsák. Egyébként itt a hangulata röplabda csarnokban az egészen kiváló, a hazai lila-fehér szurkolók nagyjából meg is töltik a lelátót, Nyíregyházáról néhányan érkeztek. Sustsák már talpon, viszont egyelőre játékon kívül, támad a Nyíregyháza egyenlő létszámnál, már az Újpest tér felén zajlik a játék, Vatamanyuk csereként lépett pályára a válogatott játékos, ő próbálta volna megjátszani itt a jobb oldalon Dávid Richárdot, nem volt ez pontos ez az átadás, úgyhogy jöhet már oldalról, méghozzá csapatkapitány Östör Martin révén az Újpest, már a két vezetőedző Németh Péter a hazaiak oldalán, valamint Lovas Norbert is bele-bele nyúlt a kezdőtösbe, úgyhogy cserék, friss lábak mind a két oldalon, éppen Kártik Zsombor az, aki hátra teszi az Újpest támadás építésénél, megcsinálna a cselt Moreira, a Nyíregyháza pedig próbálja zárni a területeket az újpestiek előtt, viszont továbbra is a lila-fehérek adogatják a labdát körbe-körbe, de még a saját térfelükön. Östör passzolját a jobb oldalra, és törne be a pálya középső részére Vas Ádám. Egyébként a két klub történetének ez a mondhatni legfontosabb párharca, mert hogy az Újpest és a Nyíregyháza is első ízben szerepel a bajnoki döntőben, miközben egy újpesti hibát követően a lövés 28-assal a nyíregyházi Vatamanyuk tűzte kapura, és hát ez már a második védése Gémesi Gergőnek a mérkőzésen, szerencséjére pont középre ment ez a próbálkozás, rossz helyre fejelték a labdát ugyanis az újpesti védők. Moreira 5 perc telt el a találkozóból, egyelőre gól nélkül az Újpest Nyíregyháza bajnoki döntő harmadik mérkőzés. Kárdózó majdnem elveszíti megint az Újpest, saját tér felé még megtartja. Gémesi már nem cifrázza, inkább előre emeli jó hossza Medveckihez. Medvecki annyit elért, hogy hát itt azt hiszem, hogy a Nyíregyháza javára ítélték az oldal rúgást. Úgyhogy még nem is sikerült megtartani a csapatának a labdát Medvecki Máténak. Áll a játék, mert hogy mind a két oldalon most a játékvezetők mutatják, hogy jöhetnek a cserék, illetve végül is az újpesti a labda, úgyhogy Cermant vártuk, hogy előre gyalogoljon az oldal berugáshoz. De hát ebből nem lesz komolyabb lehetőség, hiába volt a Nyíregyháza tér felén az Újpest, szöglet következik majd, mert kénytelen volt kicsúsztatni fejjel ezt az előreívelést Tóth Máté. Alasztics Marcel a Nyíregyháza kapujában pedig már a társakat rendezgeti, hogy mit csináljanak ennél a sarokrúgásnál. Cerman fogja majd középre tenni a labdát. Lábbal véd Alasztics, szögletből oldalberúgás, Marad a labda tehát az Újpestnél, Cervan ismétel, visszagurítja második szándékba, egy lövés Kárdózótól, ez elhal egy vendégvédő lábában, jött majd a saját tér feléről tehát az Újpest. Eltelik a találkozóból 6 perc, és egyelőre gól nélkül az Újpest-Nyíregyháza futsal bajnoki döntő harmadik mérkőzése, 0-0 tehát a szó a stúdiói.
Köszönjük szépen, rövidesen megyünk vissza. Ahogy korábban említettem, már holnap 19 óra 45 perccel a magyar labdarúgó válogatott Finnország ellen játszik felkészülési mérkőzést. Hallgassuk meg, hogy a válogatott szövetségi kapitánya Marco Rossi mit mondott a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.
Szapi biztosan játszani fog holnap, tehát az első mérkőzésen ő áll a kapuban, majd meglátjuk, hogy meddig. Szándékunk szerint a lehetőségeknek megfelelően mindenkinek lehetőséget adunk. Nyilván Bazsi, az első számú kapusunk, és Debrecenben is kezdő. Debrecenben is kezdő lesz. Terveink szerint adunk néhány játékpercet a másik kettő kapusnak is. Úgyhogy ez a tervünk igazából. De tervünkben szerepel az is, hogy szép mérkőzést játszunk le, lehetőség szerint nyerjük meg egy olyan csapattal szemben, amelyet azért láttuk 3-4 nappal ezelőtt, 4 nappal ezelőtt egész pontosan Németország ellen játszott, és majdhogy nem az első félidő végéig, azért elég komolyan lekötötte a németeket. Tehát a finn válogatott egy olyan csapat, amely igyekszik labdarúgást játszani, tehát nem a játékot rohasztja, nem antifutballt játszik, nem ráül a labdára, hanem tényleg megjátsza. Vannak azért különleges játékosai, talán nem annyira ismert játékosai, de egészen biztos, hogy van bennük fantázia, van köztük azért ismert is, mint például a támadóik Kálman és Pokjan Pálo, akik különösen a 16-oson belül nagyon veszélyesek. Tehát a mérkőzést, mint egyébként mindegyik mérkőzésünk, mert én azt hiszem, hogy ezen a szinten, tudod, már nincsenek olyan mérkőzések, amiket le lehet becsülni, legalábbis az esetek túlnyomó többségében, és ez biztosan egy olyan eset, amit nem szabad lebecsülni, maximális a tiszteletünk az ellenfelünk irányában, és ahogy a szándékunk is az, tudod, hogy jól szerepeljünk a szurkolóink előtt, igyekszünk maximálisan mindenki mindent maximálisan kihasználni a lehetőségeinket. A nagyságrendjét, tehát a Szapi emberi nagyságrendjét jól illusztrálja az, hogy ő miket mondott. Most tehát egy olyan srácról van szó, aki mindig a legtöbbet adta, valahányszor meghívtuk, ugye nyilván nagyon ritkán kerülhetett erre sor, de ő a klubcsapatában mindig is a maximumot nyújtotta, ezért is hívtam meg egyébként, mert úgy tartottam az utolsó 5 évben, hogy ő Gulácsival és Dibusszal a legjobb kapusunk, akit csak Magyarország kapujába állhat. Aztán hála az ő sajátosságainak, tulajdonságának, emberi voltának, tehát nem csak Barnival és Dominikkal szemben. Ő ezt a nagyon fontos szerepet, amiről szó is esett a csapaton belül, az öltözön belül, egy olyan szerepről van szó, amelyet muszáj ugye kezelnie valakinek, tehát az, hogy ez pedig mi kell az embernek, proaktívnak kell lenni, kiegyensúlyozottnak kell lennie, hogy tudjon motiválni olyan srácokat is, akik esetleg bizonyos hullámvölgyekben átmehetnek kevésbé kedvező lélekállapotokon, vagy azért, mert nem játszották őket, vagy azért, mert rosszul játszottak, vagy azért, mert összebalhéztak egy csapattársukkal, tehát Szapi mindig ebből a szempontból óriási fontosságú szerepet töltött be, tehát neki a megfelelő pillanatban, a megfelelő szó kimondásával óriási érdemei vannak, aztán noha nem is vettük őt játékosként nagy mértékben igénybe, ő az öltözőnek a vezetője volt. Igazi líder, igazi vezető karakter az öltözőben is számunkra. Akkor volt különösen fontos, amikor Szalai Ádi úgy döntött, hogy kilép a válogatottból.
Magyarország, Finnország holnap 19:45 a Nemzeti Sportrádióban. Most pedig menjünk vissza a futsal bajnoki döntő harmadik mérkőzésére, Újpest-Nyíregyháza, Tóth Béla.
8 perc telt el a találkozóból, és egyelőre gól nem született, Újpest-Nyíregyháza tehát 0-0. Nyíregyházi akció, Maneka teszi vissza a csapattársának, ott egy cselt megpróbálna Rafinha, és aztán a lövésbe bele kell kapnia a kapusnak, Gémesinek. Ezt a két brazil gyökerű játékos játszotta meg gyönyörűen, Maneka gurította vissza Rafinhának, aki ugye magyar válogatott, úgyhogy azért mondtam csupán, hogy brazil gyökerű, mert időközben őt honosították, és a magyar válogatott erőssége már Rafinha. Maradt támadásban a vendégegyüttes, némiképp hadnagynak kell időt tölteni a labdával, hogy azt megtartsa. Érkeznek a társak segíteni, Dávid a csapatkapitánya térfél közepén, miközben elveszíti Hadzsival szemben. Hadzsi viszont nem tudja megjátszani a csapattársat, pedig létszámfölényben fordult volna az Újpest egy lövés időközben Rafinhától, tehát egy nyíregyházi akció zárul ezzel a próbálkozással, ez a védőkről pattant le. Gyors a játék, és mind a két együttes ezért hamar felér az ellenfél kapujához, egyelőre viszont a kapus eszén egyik játékos sem tudott túljárni. Oldalról jön majd Hadnagy, begurítja középre, és éppen, hogy annyit kap bele a labdába Tiago, hogy azt a kapus Gémesi Gergő össze tudja szedni, aki kézből indít előre, ezt elfejeli Rafinha, egy eltört lövés Vas Ádámtól, az újpestiek 30 éves játékosától, úgyhogy ismételten hátulról építkezhet a Nyíregyháza Spartacus. Ez az együttes, a Nyíregyháza a felsőházban az Újpestet 6-1-re verte meg hazai pályán, egyébként pedig az alapszakaszban és a rájátszásban e két együttes 4 mérkőzéséből 3-at a lilafehérek nyertek meg. 4-2-re győzött hazai pályán az Újpest a rájátszásban, miközben Dávid Richard majdnem 1-1-ben törhetett volna kapura, de aztán nem tudta maga elé tenni a labdát. A nyíregyháziak csapatkapitánya az alapszakaszban pedig az Újpest 5-3-ra és 5-4-re is megverte idegenben, valamint hazai pályán a Nyíregyházát, úgyhogy nyíregyházi siker 3 nappal ezelőtt a bajnoki döntőben, ebben az idényben csupán a második volt az Újpesttel szemben. Kell-e orvosi segítség a vendégek csapatkapitányának, Dávid Richardnak? Lejön egyelőre a kispadra a csapatkapitány, egyébként pedig mintha bokája ment volna ki, vagy azzal akadt volna gond. Minden esetre most nélküle a vendégek. Sustság birkóz a középre a labdát estében, de a középen érkező csapattárs az erre nem számított, hogy eljut a labda középre, úgyhogy ebből megint csak nem lett lövés. Marad a 0-0, eltelt az első félidő fele, ugye a futszában egy játék rész 20 percből áll, és összesen 40 percet játszanak a csapatok. Gól viszont még nem született, de itt egy zicser és mellélő Maneka. Ezek szerint a kapus Gémesi Gergő ebben nem ért bele. A találkozó eddigi legnagyobb lehetősége volt. Maneka 7 méterről lőhetett jobbal, elsuhant a labda a baloldali kapufa mellett, és valóban nem ért bele a kapus. Maneka egyébként a gól király. Egy lövés Sustságtól ez fölé vágódik. Hát két gólgép. Az Újpestnél Sustság 38 gólt lőtt magában az alapszakaszban és a rájátszásban. Érdekesség, hogy itt a bajnoki döntőben Sustság Máté még egy ízben sem talált be. Ezzel szemben Maneka például az előző mérkőzésen 3-szor is eredményes volt, és azzal egyébként összesen 46 gólos már ebben az idényben. Ez egyébként teljes nevén João Rodríguez Emmanuel. Maneka 2023. januárjában érkezett a Nyíregyházához, és az előző idényben, meg a most futó kiírásban is gólkirály lett, úgyhogy egy igazán gólerős játékos ő a nyíregyháziaknak. Az eddigi legnagyobb helyzetet ő hagyta ki. Tiago ismételten a hazai csapat építkezik Moreira, passzolja keresztbe a labdát Vashoz. Vas picit magára húzza a vendégeket, de megoldja, és ezzel fordulhatott volna az Újpest. Picit túl hosszan tette Medvecki tovább a labdát. Már nyíregyházi akció, levágódik ez a lövés. Kapura tűzte volna Pulgiña. Marad viszont a csapatánál. Pulgiña egy 24 éves brazil játékos, Ő érkezett csereként most a nyíregyháziakhoz. Alasztics, bevonják a játékba a kapust is. Még a centerhez is sikerül megjátszani a labdát, újabb helyzet, ezt is védi Gémesi. Rafinha került a földre egyébként a lövés pillanatában. Nem bántották, csupán a lendülettől esett el Rafinha, aki 5 méterről lőhetett. Nem volt igazán életerős próbálkozás, védett Gémesi, de az utóbbi két lehetősége a Nyíregyházának egyaránt a gól veszélyével kecsegtetett, de mind a kettő kimaradt. Most a legutóbbit Gémesi jobb karral tudta kitolni a kapuból. Úgyhogy marad a 0-0, van még hátra az első fél időből 8 perc, elszórja a labdát a Nyíregyháza, Alasztics véd. Hadzsi Máté szúrt a kapura, a létszelebe is fért volna. És végül is itt az a helyzet, hogy egymás hibáiból élnek a csapatok. Moreira lövését tolta ki Alasztics, és mindez ugye abból fakadt, hogy a nyíregyházi védő rossz helyre továbbította a labdát. A labdával Gémesi most már az újpesti kapus. Ő is megoldja azért szorongatott helyzetben. Vas a bal oldalon meghúzza, talán már kim volt a labda, mehet tovább a játék. Visszakapja Thiago, marad akcióban az Újpest. Jól védekezik a Nyíregyháza, zárja a területeket a vendégegyüttes. Östör lódult meg a bal szélen. Újra Lukászhoz kerül, Lukász Moreira beemelni a centerhez, egyébként most Suscsák nélkül a csapatban Medveckivel az Újpest, így támadnak tehát a hazaiak. Vas a félpályán, egyelőre kivárásra játszik, nem tudja előre passzolni a labdát, így aztán kénytelen egy oldalpaszt választani, ezt meg elszórja az Újpest, és egy szabálytalanság Medvecki Mátétól. Az Újpestnek egyébként ezen a mérkőzésen ez az első, úgyhogy jöhet majd egy szabad rúgással a vendég együttes. Két kézzel tolt el Pulginját magától Medvecki Máté nagyon látványos mozdulattal, úgyhogy itt nem is volt igazából hezitálási lehetősége a játékvezetőnek. A távolsága kaputól 12 méter, ott készítgeti el a labdát a padlóra egy nyíregyházi, méghozzá 28-as a Vatamanyuk Barta, magyar válogatott játékos. Ott van már Dávid Richárd is a Nyíregyházában a pályán, ő szólt valamit. Éppen Vatamanyuknak Dávid fogja elvállalni, tehát nem is Vatamanyuk. 12 méter a távolság, nyíregyházi szabadrúgás, legurítja Dávid. Erre számítottak az újpestiek. Hadnagy megtartja, de kénytelen visszapasszolni a kapushoz, Alasztichoz. 13 perc telt el a bajnoki döntő harmadik mérkőzéséből. Egyelőre gól még nem született az Újpest otthonában. Újpest Nyíregyháza 0-0 a Szó a stúdiói.
Ma van a nemzeti összetartozás napja, hiszen 106 éve ezen a napon írták alá a trianoni békeszerződést. Természetesen erről a Nemzeti Sportrádióban is megemlékezünk néhány határon túli interjúval. Először a szlovéniai Lendva edzőjét, ifjabb Bozsik Józsefet hallják, aki csapatával kiharcolta a feljutást az első osztályba. Balogh Balázs kérdezte.
Én nekem gyakorlatilag 3 évvel ezelőtt alakult úgy a karrierem, vagy a pályám íve, hogy nekem szóba jöhetett ez a Lendva, és mivel ugye az évek alatt lépkedtem fölfel Zalaegerszegen, ezért pontosan tisztában voltam a tulajdonos elvárásaival, a Sallói úr elvárásaival, azzal, hogy gondolkodnak és mit szeretnének kapni szakmailag és eredményekben a csapattól. Mivel felépítettünk egy elég jó szakmai programot 8 évvel a Zalaegerszegen, így nagyon könnyű volt nekem ezt egy fonára húzni a Lendvával, nyilván a lendvai sajátosságoknak megfelelően.
Na igen, hát azért gondolom, hogy a szlovén foci az teljesen más, vagy kicsit más, mint a magyar?
Vannak különbségek. A legnagyobb különbség az, hogy rengeteg akarat kell a játékosoknak, hogy küzdjék magukat fölfele a ranglétrán. Ugye sokkal nagyobb a motiváció a játékosoknak, hogy külföldre menjenek. Most ha összehasonlítom a szlovén és a magyar futballt, akkor mondjuk az infrastruktúrától indulva, ott még mondjuk a 15-20 évvel ezelőtti magyar állapotok vannak. Régi stadionok, ha a játéktér jó állapotban van, akkor már mindenki örül. Pici öltözők. Valahogy úgy tudnám elosztani, hogy az infrastruktúrát tekintve van egy-két csapat az első osztályban, aki eléri az NB1 szintjét. Utána az első osztály már megy lefele NB2, NB3-as szintre, és ahogy megyünk a másodosztályba, ott meg van olyan, hogy olyan körülmények között készülünk a mérkőzésre, hogy itt Magyarországon az a negyedosztálynak felel meg. Úgyhogy nagyjából infrastruktúrálisan így tudom belőni. Szakmailag azt kell mondjam, hogy minden bajnokságnak sokkal nyíltabb. Kevésbé taktikázzák túl, mint mi itthon. Sokkal kezdeményezőbbek a csapatok, magasabban próbálnak labdát szerezni, mindenki próbál hátulról építkezni, ugye ezáltal sokkal több a magas intenzitású futás, sokkal nagyobb a tempó a mérkőzésekben. Viszont ahogy ugye bekanyarodunk a szezon második felébe, és elhelyezik magukat a csapatok a tabellán, ugyanakkor az érdekes, hogy ellenünk ugye így jönnek ki a pára a csapatok, de amikor ugye térgépezzük fel az ellenfeleket, lehet látni, hogy viszont egymás ellen ugyanaz a nyílcsicsakos küzdelem megy. Nagyjából ezt mondanám különbségnek, hogy ez a klasszik megfogalmazás eszembe, hogy felrakják 4-4-2-be, aztán gyerünk, nyomjuk egymást, mindegy, hogyan rúgd előre, párharc legyen, daráljunk.
Hát alapvetően a futball célja ez volt, ugye, amikor megalapították, hogy rúgd és fuss.
Igen.
A Horvátország, Szerbia, hogy a fiatalokat bevetni, aztán gyorsan külföldre közvetíteni?
Abszolút, abszolút, igen. Nagyon jellemző. Most ugye Szlovéniában úgy van, ott is van fiatal szabály, ott ugye az U21 számít fiatalnak, tehát mindig az U21-es korosztály, ugye mindig két korosztályt ölel fel most a 2004-5-öt, de ebből kifelé két évig ők számítanak fiatal szabályosnak.
Ez az első és másodosztályban is?
Első és másodosztályban is. A különbség az első osztályban egy U21-esnek kell a kezdőbe lenni, a másodosztályban kettőnek, és van szlovén szabály is, ami úgy néz ki, hogy első osztályban 23 játékos lehet nevezni a keretbe, abból 10-nek szlovénnak kell lenni, futball szlovénnak, a másodosztályban csak 20-at nevezhetünk, és abból 12-nek kell. Igazából a szabály az szerintem azért jött be pár évvel ezelőtt, mert magát a szlovén foci szerették volna erősíteni, ugye ez lehet az elnök úrnak a célja, hiszen azért fiatalok tekintetében jól álltak eddig is, nagyon korán, tehát most ugye 2004-5 a fiatal szabály, de 2006-7-es adott esetben 8-as játékosok is lehetőséget kapnak, ez a másodosztályra is ugyanígy jellemző. Van olyan csapat egyébként, amelyik majdhogy nem U19-el futballozik.
De fizikálisan erősebbek, mint mondjuk a mi fiaink?
Nem erősebbek, ebben nem látok különbséget. Azt szoktam mondani, voltam egy prezentációt tartani, kétszer is voltam prezentációt tartani itt Magyarországon, és mind a kétszer felvetődött a klasszikus kérdés, hogy ugye miben mások külföldön a mentalitás, és én mondtam, hogy szerintem semmibe, egyszerűen több jön ki belőlük a környezet nyomása, vagy az ellenállás által, ugye. Nekem, ami nagyon tetszik Szlovéniában egyébként, hogy csak páratlan korosztályok vannak. Ugye mi ennek az előnyeit úgy próbáljuk kihasználni Lendván, hogy megszabtuk, hogy próbáljuk korosztályonként felesbe elhelyezni a gyerekeket. Ugye ilyen 20-as keretekbe gondolkozunk, 10 idősebb, 10 fiatalabb. Ez hoz a fiatalabbnak minden második évben egy olyan ellenállást, hogy a nagyobb ellen kell megoldanom a dolgokat, én vagyok a kicsi a csapatba. A nagynak meg minden évben hoz egy olyat, hogy nekem kell vinnem a csapatot, most én vagyok a nagy, nekem kell példát mutatnom. Tehát emberileg is jó a dolog, és szerintem sportszakmailag is, hiszen Magyarországon is az a tapasztalatom, hogy korosztályonként szerintem minden egyesületet tekintve van 3-4 olyan igazán tehetséges gyerekünk, és rájuk fókuszálunk, miattuk csináljuk. Viszont ha két korosztályt összekötünk, akkor már 8 gyerekről beszélünk, vagy 10-ről, akik már egymás ellen kell, hogy harcoljanak minden nap az edzésen. A kicsi, ügyes, tehetséges, a nagy tehetséges ellen nagyobb lesz az ellenállás, a végén jó futballista jön ki belőle.
De azért ebben a rendszerbe beviszitek a magyar fiatalokat is. Hogy állnak helyt?
Teljesen jól. Most ugye az egyik srác már U13 óta ott van nálunk, a Bece Viktor. Ő annyira jól teljesített most az előző fél évben, hogy az volt a jutalma, hogy a felkészülési időszakot a felnőtt csapattal csinálta végig. Mi is próbáljuk őket minél előbb bedobni egyébként a felnőtt környezetbe, ugyanakkor figyelni kell rájuk. Mindig jön ez a klasszikus mondat, ugye sokszor hallom felnőtt edzőktől, hogy fiatal hajtani kell, be kell rakni, aztán ha erős, akkor megmarad, ha gyenge, akkor nem. Nem értek ezzel teljesen egyet. Én azt gondolom, hogy figyelni kell arra, hogy építjük be őket a felnőtt csapatba. Én azt tapasztaltam itt a Viktor esetében is, hogy felhoztuk a felkészülésre, 2 hetet megcsinált a felnőtt csapattal. Azt kell tudni, hogy mondjuk még az utánpótlásban van 4-5 edzése plusz a mérkőzés, addig a felnőttben van 6-7 plusz a mérkőzés, tehát majdnem duplát edz. Na most 2 hét után azért lehetett látni a 17 éves gyereken, hogy kezd berogyni, és azt láttuk jónak, hogy visszarakjuk 2 hétre most a saját közegébe, aztán jöhet fel 3 hétre, aztán megint visszamegy 1 hétre, és ezzel próbálunk játszani, hogy azért a sérüléseket megelőzzük.
Irány vissza az Újpest Nyíregyháza futsal bajnoki döntő 3. mérkőzése a kommentátor Tóth Béla.
Vezet az Újpest 1-0-ra Suscsán góljával a 15. percben született ez a találat, picit majd hosszabban erről, de most egy nyíregyházi szögletet követően a figura az az lett volna, hogy Maneka megkapja tisztán a hatoson belül, nem maradt erről a középpasszról, amit megeresztett be középre a kapu elé, egész pontosan Dávid Richárd a csapatkapitány. A gól az abból született az Újpest oldalán, hogy a jobb szélen elfutott az emberét megverve Tiago, majd a Nyíregyháza térfelére érve élesen belőtte a kapu elé, ott pedig Suscsák Máté bal lábbal belekapott a labdába, és azt a léc alá vágta egy érintésből. Alasztics még belekapott, de védeni már nem tudott a Nyíregyháza kapusa. Ezzel tehát 15 percet követően megszerezte a vezetést a házigazda Újpest a futsal bajnokság bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén, ahol egyébként a párharc állása 1-1. Hátra van még szűk 4 perc az első fél időből. Sárga lapot kap Maneka, a nyíregyháziak támadója. Itt egy szabálytalanságot követett el Kárték Zsomborral szemben. Nem volt ez igazán agresszív, viszont utána reklamált Maneka, ezért kapta a sárgalapos figyelmeztetést. A második falt egyébként a Nyíregyháza oldalán ebben a félidőben. Nincsen veszélyben, tehát azt illetően a vendégegyüttes, hogy következő kisbüntetővel járna. 3,5 perc van még hátra az első játék részből, azzal a Suscsák góllal vezette hát az Újpest, és nem lehet azt mondani, hogy érdemtelenül, mert voltak bizony veszélyes lehetőségei a lila-fehéreknek, és azt követően sikerült igazán rendezni a sorokat a házigazdánál, hogy a szakvezetője Németh Péter időt kért, és kiemelt azt, hogy könnyelmű hibákat ne kövessenek el a játékosai hátul, mert abból rendre veszélyes kontrákat vezet a vendégegyüttes. Maneka most a jobb oldalra tolta volna a labdát, de ott nem volt igazán csapattárs, úgyhogy ez a Suscsák gól, ez érezhetően megfogta a Nyíregyházát, és az utóbbi időszakban inkább az Újpest akarata érvényesül ezen a találkozón. Vas a labdával Lukász, alányul, úgy emeli előre, Vas akár lőhet, ballal el is lőtte azt, kapura húzta, védett egyébként Alasztics, és Vas talán a reklámtáblának is neki zúdult, estében a vonal előtt még ballal elhúzta, kapura húzta, nekünk azért annyiban segít a kamerás visszajátszás, hogy bizony már az oldalvonalon kívül volt abban a pillanatban a labda, amikor Vas ellőtte, úgyhogy jöhetett oldalról a Nyíregyháza, leveszi szép mozdulattal a Pulgínja, de nem tudja magánál tartani. Az újpesti kapus Gémesével előre, ez túl hosszú és céltalan volt, úgyhogy a válogatottbeli csapattársa Alasztics Marcel, ugye a másik kapus gyűjtötte be a labdát. Feljebb lép a hazai együttes akkor, amikor a vendégek próbálnak előre hozni a labdát. Most éppen Kártik lépett bele ebbe a nyíregyházi átadásba. Alasztics kéri el. Ő is hosszan előre, ezt meg lenyeli a kapus, Gémesi. Jó a csel most a Tiágótól, és a lövés is bizony jó volt. Ballal eresztett el, Alasztics védett. Szöglettel jön majd egyébként az Újpest. Tiágó üdeszínfoltja most ennek a mérkőzésnek. Megint a jobb oldalról indul befelé a ballábas játékos. 10 méterről próbálkozhatott, nagy erővel lőtte el, de a jobb oldali kapufához tartó labdát azt kitengerelte Alasztics. Szögletet követően Suscsák újabb helyzete, kapura fordult két nyíregyházi között, gyenge volt a lövés, Alasztics hárított. Most itt ezek az Újpest percei, és nem mindegy, hogy a fél időre hogyan vonulnak a csapatok 1-0-nál vagy 2-0-nál, most inkább a második lőtt gólhoz áll közelebb az Újpest. De a jobb oldalon egy megiromodó nyíregyházi, méghozzá ott Vatamanyuk Barta, olyan komoly becsúszás ott Lukásztól távolról érkezett, és nem is Lukász volt az, hanem Vas, és én úgy érzem, hogy a labdát találta el. Játékvezetők ezt annyiban nem méltányolták, hogy szabadrúgásra jön majd onnan Dávid oldalról. Egyébként az alapvonaltól nagyjából 10 méterre, és megállítja most az időt a játékvezető, illetve az órát, mert hogy időt kér Lovas Norbert, a nyíregyháziak szakvezetője. Megpróbálja itt ennél a szabadrúgásnál azt a figurát felrajzolni, ami alapján gólt lehetne lőni a csapatának. 41 esztendős egyébként Lovas Norbert, a nyíregyháziak szakvezetője. 2022 óta dolgozik az A Stúdió Futsal Nyíregyháza együttesénél. Azt megelőzően 6,5 éven át dolgozott Nyírgulajon, tehát a nyírségben van már tapasztalata, helyi ismerete, és az elmúlt években ezzel a Nyíregyházával szépen építkezett. Legutóbbi két idényben a bronzérmet megcsípték, és a csapat történetének legnagyobb sikere már az, hogy bejutott a bajnoki döntőbe. Példátlan az, hogy egyáltalán az aranyéremért küzdhet ez az együttes a történelme során, de hát, hogyha már itt vannak, akkor szeretnék a legfényesebb medáliát megszerezni. Azok után, hogy az előző két idényben a dobogó legalsó fokát elérték a nyíregyháziak. Ez tehát a Lovas Norbert féle legénység feladata, célja. Hátra van még 1 perc, 52 másodperc az első félidőből. Jön tehát szinte oldalról az Újpest tér felén ez a nyíregyházi szabadrúgás. Dávid az, aki ellövi keresztbe, és ott a gól. Mának a találatával egyenlít a Nyíregyháza. Elszámolták magukat az újpesti védők. Dávid nagyon tisztán megtalálta azt a rést, azt a folyosót, ahol elguríthatta a labdát, és a hosszú kapufánál szinte őrizetlenül érkezett Maneka, akinek annyi feladata volt csupán, hogy közelről bepofozza a labdát. Elfutó nyíregyházi játékos, elment vele egy újpesti, és a túloldalon Maneka ott hagyta Lukászt, majd jobbal nagyjából 2 lépésről a kapuba lőtt. Egyenlít tehát a Nyíregyháza még az első félidőben, a mérkőzés 19. percében. És ez, hogy itt az időkérésnél csupán ennyi elég volt, hogy szépen felrajzolja Lovas Norbert, ez nem csak a Nyíregyháza dicsérete, hanem az újpestieknek is a számlájára írható, azt illetően, hogy nagyon elszámolták magukat ennél a védekezésnél. 2 ütközés egymás után, a második már játékon kívül, picit most túlpörgött minden játékos, Vasmagyaráz a játékvezetőnek, nem mellette került a földre Pulgiña, én úgy érzem, hanem Lukász volt ott elsősorban a tettes, Vas kap egy sárgalapot egyébként. Pulgiña volt az első szabálytalankodó játékos, mert Suscsákot birkózta le, már szólt a síp, amikor Pulgiña továbbment, és hát Vas lépett oda keményebben ellenfeléhez. A játékvezetőjét az első szabálytalanságot fújta le. Vas Ádám azért, hát ő egy fanatikus játékos, nagyon sokszor képes magát belehergelni ilyen helyzetekbe. A korábbi válogatott játékos most inkább leül a kispadra, illetve Németh Péter, a szakvezető, döntött úgy, hogy jobb lehozni a pályáról Vast, ad heverje ki az elmúlt másodperceket ott a kispadon. Jöhet tehát szabadrúgással az Újpest. 1-1-es állásnál, a párharc állása is 1-1, másfél perc van még az első félidő végéből. Cerban a labdával alányul, ott a jobb szélen Suscsák veszi át, kapura fordulna, lövőhelyzet nincs, keresztezne, ebbe belecsúszott Dávid, sarokból jöhet majd az Újpest a jobb oldalról. Suscsákot egy ízben már megtalálták, ugye az a gól, az első találata a bajnoki döntőben Suscsák Máténak. Ez a szöglet, ez mégis Alasztics révén, illetve Alasztics nem ért bele, hanem egy védőről pattant ki. A második szöglet már nem fenyeget közvetlen újpesti gólveszéllyel, viszont ott a bal oldalon Tiago még előtte volna a kapu elé. Ezt megblokkolták a nyíregyházi védők, sőt, mitől felszabadítanak, mert ez ékkorunkban tilos felszabadítás lenne, de itt a futcában az csupán annyit eredményez, hogy Gémesi, az újpesti kapus hozhatja majd játékba a labdát. Beléptünk az első félidő utolsó percébe, újpesti akció. Tiago, Cerman, elkéri Lukász, saját tér felé még Tiago, 3-3 ellen, felperdül a labda, már a játéktéren kívülre is perdült, Rafinha nem tudta bent tartani, és mivel csapattársáról ment ki, jöhet az Újpest. Ebbe a berugásba meg beletette a testét Rafinha, úgyhogy 5 métert nyert ezzel a házigazda, ők jöhetnek tehát már a felező vonal közeléből. Lukász majdnem elszórja, megszerzi Rafinha, Pulginha, Rafinha itt a jobb szélen elmegy, szólt a síp, elhagyta a játék területét a labda, Rafinha futott túl egyébként a pályán. Fél perc még az első félidőből, a futsal bajnokság bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén Újpest-Nyíregyháza 1-1, itt egy fél idő telt el, illetve a párharcból két korábbi mérkőzés, egyet nyert az Újpest, egyet a Nyíregyháza, és a bajnoki aranyérmeket majd az egyik fél harmadik sikere után osztják ki. Pulginha szerencsével előtte marad a labda, Gémesi az újpesti kapus magához ragadja a labdát, aztán ível előre Czerman, 5 másodperc még az első fél időből, mire elég, Rafinha megnézi, ellövi, bele Czermanba. Így ér véget tehát az első 20 perc a futsal bajnokság bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén. Egy fél időt követően Újpest Nyíregyháza 1-1, semmi nem dőlt még el a Szó a stúdiói.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Női kézilabda.
A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens 4 legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a Női Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjéről. A Nemzeti Sportrádióban.
Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Ma 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Szappanos Péter búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól, sürgős eljárásban vizsgálják Súlyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Változékony idő lesz holnap is. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Szappanos Péter a júniusi felkészülési mérkőzéseken búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. A Puskás Akadémia kapusa a holnapi finnek elleni hazai mérkőzésen várhatóan kezdőként futhat ki a pályára. Karrierje harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén. Erről a mérkőzést felvezető mai sajtótájékoztatón volt szó. A finnek elleni holnap 19 óra 45 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Az MTK Budapest labdarúgó csapata bejelentette, hogy szerződtette a DVSC-től az egyszeres válogatott középpályást, Szuhodovszki Somát. Sajtóinformációk szerint a 26 éves játékost az NB1-ben most visszajutó Vasas is szívesen látná, versenyt azonban a hamarabb jelentkező MTK nyerte. Andreja Babalinska döntőt rendeznek női egyesben a Roland Garroson. A francia nyílt teniszbajnokságon ma rendezték a két elődöntőt. A mindössze 19 éves orosz Mira Andrejeva két szetben legyőzte az ukrán Márta Kosztyukot. Ezt követően a lengyel Maja Habalinska 7-6-6-4-re nyerte az orosz Diana Schneider ellen. Európa bajnoki szintidőt futott Mátósára a női 400 méteres gátfutásban egy szentpölleni emlékversenyen. A magyar versenyző 55,8 század másodperces idővel megdöntötte egyéni csúcsát.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Budapesten tárgyalt Mihály Mártin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. Magyar Péter arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására, a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnökügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Aszbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyesebb-Szombathely térségében. A vasúttársaság holnap reggeltől lezárja a Szombathely szüldős megállóhely melletti P plusz R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy óvatosan közlekedjenek.
Közlekedés.
Megszűnt a baleseti sávzárás az M0-ás autóút déli szektorán, a Nagy-Duna hídnál az M5-ös felé vezető oldalán. A 16-os kilométertől a torlódás feloszlóban van. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél, a hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
You. műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
19:48 perc a pontos idő, a mikrofonnál továbbra is Jó András. Folytatjuk a Nemzeti Összetartozás napjával kapcsolatos interjúkat. A szlovéniai, azon belül Muravidéki Lendva után Erdély a következő helyszín, ahol a román labdarúgó bajnokság első osztályában a következő idén már a Csíkszereda és a Sepsi OSK is szerepelhet. Erről Szabó Bence beszélgetett Csinte Samuval, a Nemzeti Sport erdélyi munkatársával.
Nagy várakozás előzte meg a nemrég véget ért bajnokságot. Hordozta magában annak lehetőségét, hogy valóban létrejöjjön ez a történelmi jelentőségű párharc. Tudni kell, hogy a Sepsi OSK 7 évnyi megszakítás nélküli élvonalbeli szereplést követően esett ki igazából mindenki általános megdöbbenésére, mert hát mindenki egy abszolút sínen lévő klubnak tekintette a Sepsi OSK-t. Igazából mai napig nem tudják a szentgyörgyiek sem megmagyarázni, hogy mi is történt abban a egy évvel korábbi bajnokságban, a tavaszon. Lényeg az, hogy a visszajutás a Sepsi OSK számára végül is meglett, de sokkal nehezebben, mint ahogy azt előzetesen remélték. Elsősorban mentálisan kellett feldolgozni a helyzetet. Ennek a feldolgozásnak volt egy kicsit nyögvenyelősebb a ritmusa. A Csíkszereda első évét töltötte az első ligában, miután igazából ezelőtt 3-4 évvel vették igazából komolyan Csíkszeredában, hogy az akadémia mellett, amely az egyik legjobb Romániában, és hát a Puskás Akadémia rendszerének legerősebb külhoni oszlopa, hogy szóval a gyerekek mellett egy olyasfajta finalitást, gyerekek számára egy olyasfajta finalitást is nyújtsanak, amit egy élvonalbeli csapat jelenthet. A két együttes szurkolótábora igazából soha nem volt, nem rivalizált egymással, mert a Csíkszeredának gyakorlatilag nincsen ilyen magas szinten jegyzett futballmúltja. Úgyhogy roppant érdekes lesz az első éles találkozó, mert hát egyfajta rivalizáció azért mégiscsak létezik a két város között. Hogy aztán a Csíkszereda frissen szerzett első osztályi rutinja lesz erősebb, eredményesebb, vagy a Sepsi OSK régebbi években, vagy előző években gyökerező rutinja, az természetesen válaszra vár. Mindenki nagy türelmetlenséggel várja, még egyelőre nem lehet tudni, mikor kerül sor az első közvetlen összecsapásra, még a sorsolás nem történt meg, de mindenki érdekesnek és egyfajta identitás erősítő tényezőnek tekinti ezt az állapotot, amiről beszélünk.
Egyébként az Erdélyben élő magyarok tekintetében milyen a megoszlás? Mert ugye itt említetted azt, hogy a Csíkszeredának komolyabb ilyen múltja nem volt, de adott esetben most elképzelhető, hogy az Erdélyben élő magyarok egy része Csíkszereda szurkoló, a másik pedig majd Sepsi szurkoló lesz?
Jó kérdés. A Sepsi OSK-nak nagyon sok Erdélyben szanaszét, de megkockáztatom, hogy Románia erdélyi határain kívül élő szurkolója is van lett az előző 7 év alatt. Csíkszereda szereplését nem övezte éppen az a fajta lelkesedés, szurkolói lelkesedés és odafigyelés, amit a Sepsi OSK kiharcolt magának. Talán azért is, mert úgymond a Sepsi OSK kicsit úgy elvitte a sót az elmúlt években, és hát semleges, különösebben erdélyi vagy romániai csapatok mellé be nem soroló szurkolókat azért ugye maga mellé állította magáénak. Tudja, ettől függetlenül a Csíkszereda a szereplése és hát magabiztos bennmaradása vélhetően azért sokakat meggyőzött a felől, hogy érdemes odafigyelni erre a csapatra. Nem beszélve arról, hogy a Csíkszereda valóban sokkal inkább magyar identitású csapat abból a szempontból is, hogy a játékos keret összeállításánál is ezt nagyon fontos szempontnak tekinti a klub vezetésége, és hát a magyar élvonalból és másodosztályból is több futballista megfordult a Csíkszereda FK-nál. Úgyhogy ez a fajta kötődés is segíthet abban, hogy a Csíkszereda úgymond egyre több szurkolót, legalábbis szimpatizán gyűjtsön maga köré. De maradjunk annyiban, hogy ez nagy mértékben a jövő zenője, hogy a szurkolók mégis, pontosabban a pártsemleges szurkolók mégis melyik város együttese mellett orgonyoznak le.
Szlovákiában ugye van három olyan csapat, amely magyar kötődésű, és ugye pont most a Komárom csapata játszott egy osztályozó mérkőzést, és végül bent tudott maradni az első osztályban, ott figyelgettem a reakciókat, hozzászólásokat erre, és azért eléggé negatív volt az összkép a szlovák oldalról. Romániában milyen a megítélése ennek a két csapatnak? Ugye azt mondtad, hogy a Sepsit talán azért többen kedvelhetik, de hogy egy román sportsajtó mit fog ahhoz szólni, amikor majd két magyar csapat egymással játszik az első osztályba?
A román sportsajtó és általában a román sportközvéleményén szerintem árgus szemekkel és kihegyezett fülekkel fogja elsősorban a két együttes identitás meghatározó szimbólumait figyelni, zászlókra gondolok, a szurkolói ritmusokra gondolok. Meg kell, hogy mondjam, hogy sem a Csíkszereda, sem a Sepsi OSK nem örvend nagyon nagy népszerűségnek a román szurkolók körében. Igen, erőteljesen megnyilvánulnak a magyar ellenes hangok, a magyar ellenes berögződtségek. Ezt nemrég Szondi Zoltán, a Csíkszereda klubelnöke is jelezte, hogy milyen kemény rossz indulat, és majd megkockáztatom, esetenként ártó szándékok nyilvánulnak meg a Csíkszereda irányába. Különböző zászlóügyek.
19 órakor kezdődött az Újpest-Nyíregyháza futsalbajnoki döntő harmadik mérkőzése. Valószínűleg már véget ért a szünet, hogy kapcsoljuk a helyszínt, a szó Tóth Bélái.
Bizony véget ért, és a második félidőből egy perc telt el, viszont eseménytelenül Újpest-Nyíregyháza továbbra is 1-1. Újpesti akció, Cerban gurítja vissza a félpályára, előre emeli Lukász Suscsáknak, Suscsák kapura fordulna, lövőhelyzet nincsen, hárman körülötte, végül nem is tudja átpasszolni a csapattárshoz Suscsák, úgyhogy most kénytelen hátulról a kapustól építkezni a házigazda. Suscsák laposan lő, ezt meg Alasztics szedi fel a földről. Fordulna Nyíregyháza, Maneka, Spitzer kapu mellé. Suscsák, valamint Maneka a két gólszerző. A 15. percben Tiago jobboldali elfutását váltotta gorra Suscsák, majd a 19. percben Dávid keresztpasszát lőtte be Maneka közelről, miközben egy szép cselt követően Tiago lőtt a bal oldalról jobbal, Alasztics hárított, egyébként nagyon szép csellel verte meg Rafinhát Tiago, és bal karral tolta ki a labdát, ami a hosszú oldalába tartott volna kapunak. Alasztics Marcel maradt tehát az 1-1, lassan eltelik 2 perc a második félidőből, és egy újabb lövés, Suscsák próbálkozásánál hárított, szintén tenyérrel Alasztics. Ez egyébként a mérkőzésen már a sokadik védése a Nyíregyháza hétszeres magyar bajnok háló őrének, viszont hát egy gyors ellencsapást vezetett volna a vendégegyüttes, visszaértek végül megfelelő létszámban a hazai védők, úgyhogy tudtak blokkolni. Cerban már kivár Lukász, most kapja a labdát a brazil Tiago, saját tér felé még a lila-fehér együttes, Lukász, Cerman, ő nyúl alá, Suscsáknak pörgette fel, Suscsák a félpályán csupán leveszi a padlóra, nem tud kapu felé fordulni, most már azért sokkal előrébb, a Nyíregyháza tér felén veszi át a labdát, háttalálva a kapunak Suscsák, elkéri Lukász, felállt ehhez az akcióhoz az Újpest, viszont nincsen igazából ék most elől, Suscsák is kénytelen visszafelé mozogni. Lukász, Hadzsi a labdával, mert hogy cseréként pályára lépett Hadzsi Máté, Tiago helyett. Suscsák tovább tudta sodorni a labdát Cermanhoz a bal szélen, Cerban meg ezzel a keresztpasszal egyenesen bele Manekába, tehát nyíregyházi játékosról pattan tovább Lukászhoz. Cerman, kipördül a labda, jöhet majd oldal rúgással a házgazda Újpest, 3 perc telt a második félidőből, A mérkőzés állása és a párharc állása is 1-1. A bajnoki döntő az egyik fél harmadik sikeréig tart, tehát ma még biztosan nem avatnak bajnokot az UTE röplabda csarnokában. Alapszakasz győztesként viszont az Újpestnél a pálya előny, úgyhogy némiképp rajtuk a nyomás nagyobb, mert hogy a pálya előny elvesztésével járna egy nyíregyházi siker. Sustsák elé pattan a labda, ezzel meg a Nyíregyháza akár egy kontrát felépíthet. Vatamányuk, Maneka bal oldalról középre cselez. Vatamányuk lövése után Maneka talál a kapuba, fordít a Nyíregyháza. A mérkőzésből eltelt 23 perc, és Maneka duplázni tud. Két játékos játszotta meg ezt a helyzetet, Vatamányuk valamint Maneka dolgozott meg ezért a kísérletért. Vatamányuk gurította vissza 6 méterről, és aztán majdnem szemben a kapuval, 8 méterről a léc alá bombázott jobbal Maneka, és ezzel duplázni tud. Közelebb lépett egyébként a védő Hadzsi ellenfeléhez Manekához, de azt már nem tudta megakadályozni, hogy elemi erővel gémesi kapus szeme közé a léc alá vágja labdát a duplázó brazil játékos, aki az alapszakaszban 46-szor talált be, mert egész pontosan 43-szor, mert hogy itt a bajnoki döntőben, hogy az előző mérkőzésen 3-szor volt eredményes Maneka, és ezen a találkozón is már duplánál tart, úgyhogy egyértelműen a leggólerősebb játékosa a magyar bajnokságnak, João Emmanuel Rodríguez. Hátrányban az Újpest, hátra még a mérkőzésből szűk 16 perc, amikor 2-1-re vezet a Nyíregyháza, és komoly lélektani fölényben most a vendég együttes, fordítani tudott ugyanis ezen a találkozón. A bajnoki döntő eddigi történését figyelembe véve az első mérkőzésen sokáig a Nyíregyháza vezetett, akkor hátrányból állt fel az Újpest, és végül is hosszabbításban nyerték meg azt a találkozót, míg 3 nappal ezelőtt Nyíregyházán szinte a találkozó egészében jobbnak bizonyult a házigazda, és végül kiütéses különbséggel 7-2-re nyert a hazai csapat az Újpeste szemben, de hát egy bajnoki döntőben maga az, hogy egy mérkőzésen mekkora különbség alakul ki a két együttes között, az nem számít. Nyerni kell a mérkőzéseket ahhoz, hogy valaki bajnoknak valhassa majd magát. Földre került Medvecki Máté, talán a térdét is beütötte, megrúgták a térdét Medveckinek, úgyhogy le kellett cserélni az újpesti támadót. Jöhet a Nyíregyháza, hát időközben már Medvecki visszatért, tehát komoly baj nincs. Némi csere mind a két oldalon, most Nyíregyháza jön a saját térfeléről, Hadnagy emeli előre Rafinhának, elfogyott a pálya, Rafinha már nem tudta bent tartani, jöhet oldalrúgással az Újpest. Lukász elkéri Vas a jobb oldalon, saját térfelén még a lilafehér gárda. Lukász, ő a bal szélen próbálja most egy az egyben megverni Rafinhát. Középre indul Lukász, szépen megtalálja Medveckit, most ő az ég, Sustsák helyett, Vas, Hadzsi, megint Vas, saját tér felé még, hát a bal oldalra Lukász, időközben peregnek a másodpercek természetesen, és hogy az ideje az Újpestnek is, egy szabálytalanság, Vatamanyuk rúgta meg Lukászt, úgyhogy szabad rúgásra jöhet majd az Újpest kedvező helyzetből, és ebben a fél időben ez az első szabálytalanság a blokk, tehát a Nyíregyháza neve mellé kerül az első rubrikába, az első falt. Ezt a szabadrúgást pedig ki fogja elvégezni, azt nézem már, hogy szépen komótosan átgyalogolt a pálya bal oldalára Czerman, ott van most már mellette Sustsák is, tehát ez a két játékos dugja össze a fejét és próbál valamelyest kiötölni egy olyan figurát, ami góllal járulhat hozzá az Újpest mai teljesítményéhez. Most a sívszó a labda mögött, Czerman, jöhet ez a szabadrúgás, ellövi Czerman bele az előtt álló nyíregyházi Vatamanyuk Bartába. Oldalról jöhet az Újpest, Lukasz gurítja haza a kapusához Gémesihez, egy Igorról sem igazán tehetett Gémes, mert kiszolgáltatott helyzetben volt. Czerman tovább, Lukasz átlépi a felező vonalat, Sustsághoz gurít, Sustsák rendre háttal a kapunak, tehát nem is igazán tud kapu felé fordulni a centere az újpestieknek. Czerman, Vas a félpálya közelében. Súscsák, na most kapura fordul, igen, jó a csel, de időközben besegít Rafinha Dávidnak, úgyhogy elkotorja a labdát Súscsák bokái mellől. 14 perc van még hátra a mérkőzésből, Újpest Nyíregyháza 1-2, jó helyzetben, tehát a vendég együttes beemeli a sorokból a labdát Czerman, túl magas Vasnak, jöhet majd oldalról a Nyíregyháza. Próbálja forgatni az együttesét Német Péter természetesen. Tavaly nyáron nevezték ki az Újpest szakvezetőjét, és vele az élen azért egy idény alatt bámulatos fejlődésen ment keresztül a Lilafehér gárda. Egy lövés, Lukász próbálkozása pattan le, nem ünnepelnek a nyíregyháziak, azonnal felfejlődnek támadáshoz, és majdnem Pulgénia középpasszát követően Vatamanyuk előtt ott az Itziár. Annyi hiba csúszott ebbe a gyors akcióba, hogy Pulgínja lapos centerezése elsuhant a lábai között Vatamanyuknak. Mindezt ugye az előzte meg, hogy Lukász lőhetett, és ott ki más, Pulgínja tudott blokkolni. Súscsák már a labdával háttal a kapunak 7 méteren. Súscsák Vashoz, Vas eltöri a labdát. Igaz, beleért két nyíregyházi is ebbe az átadásba, meg magába a lövésbe is, úgyhogy jöhet majd oldalról Czerman Márk. A második nyíregyházi gól óta mintha aktívabb lenne az Újpest, de hát nincs is oka várakozni a támadásra az újpestieknek hátrányban. Dávid most már nyíregyházi akció. Dávid, ketten vannak elől, létszámfölényben az újpestiek, Rafinha csatlakozik. A bal oldalon Rafinha átemeli Vatamanyuknak, nem tudja lekezelni a labdát Pulgínja, Vas lódulna meg, de hát nincsen csapattárs elől, kénytelen talppal tovább húzni Czermanhoz. Czerman, az Újpest az előző idényben nem szerepelt olyan nagyon fényesen, csupán a 6. helyen zárták az előző bajnoki kiírást, tehát ahhoz képest lépett előre olyannyira a Német Péter vezette csapat, hogy az alapszakaszt már megnyerték. Egyébként a rájátszással együtt nézve a teljes szezont az Újpest volt a legeredményesebb, 22 fordulót követően viszont még a Veszprém hátát figyelte a mezőnyi, így az Újpest is. Ott egyébként a sorrend az volt, hogy Veszprém, Újpest, Nyíregyháza, aztán jött a rájátszása maga 10 fordulójával, és ott már 8 győzelmével és 2 vereségével az újpestiek nyújtották a legjobb teljesítményt, és a rájátszást a második helyen zárta 8-1-1-es mutatójával a Nyíregyháza, úgyhogy szinte adekvát volt, hogy ez a két együttes vívja a bajnoki döntőt. Megvan az első újpesti szabálytalanság ebben a félidőben. Súscsák rúgta meg Dávidot, áll a játék, mert Dávidnak kellett megigazítania a felszerelését, meg talán némi rutinját kihasználva arra is lehetőséget biztosított a társaknak, hogy szusszanjanak egyet. Cserélt egyébként a Nyíregyháza, most már benne a pályán Hadnagy, ő játsza meg a csapattársat, Vatamanyukot, Lécet találja el egyébként a Nyíregyháza, óriási lehetőség ismételten a vendégek előtt, de marad a 2-1, Bálint Andor lövését követően csattant a Lécen a labda. Hadnagy játszaná be középre, ezt meg elhozza az Újpest. Kártik, megakadott az akció egy rárontó nyíregyházi védő mellett, Tiago cselei nem jönnek be, nem tudta átverni honfitársát, méghozzá Manekát. A korábbi újpesti lövés az ugye még magát a nyíregyházi gólt megelőzően Tiagoé volt, talán az egész félidő legveszélyesebb jelenete újpesti szempontból. Na de hát a Nyíregyháza előnyben, és a nyíregyháziak konstruálják ismételten a saját akciójukat. Előre rúgják a labdát Bálintnak, Bálint egy csellel, egyes egyedül, most csatlakoznak a társak. Kiemelik a baloldalra, Maneka fejelte be középre, éppen még a büntető terület határán tolt bele ököllel Gémesi. Egy csell, Tiago lő pont középre, Alasztics véd. Itt volt a lehetőség az Újpest előtt, nem mondanám, hogy ez zicser. Szépen bicikli csellel tisztára játszotta magát Hadnaggyal szemben Tiago, és szemben a kapuval 7 méterről lőhetett ballal a brazil játékos. Annyi hiba csúszott megint csak ebbe az akcióba, hogy középre ment a labda, és aztán Alasztics, hogyha mondjuk lyuk nő a hasára, akkor kapott volna gólt Egerül. Áll a játék, mert hogy Östör Martin került a földre. 11 perc van még hátra a bajnoki döntő harmadik mérkőzéséből. Újpest Nyíregyháza 1-2 a Szó stúdiói.
Köszönjük szépen, és hogyha már Nyíregyháza, a Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi vezetőedzője Szabó István a Csíkszereda vezetőedzője lett. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából készített riportot vele Balogh Balázs.
Te szereted a nagy kihívásokat, akár Kecskeméten, akár Nyíregyházán, de hát gondolom, hogy ez a csíkszeredai történet sem lesz egy egyszerű dolog.
Nyilván egy olyan csapatról és egy olyan bajnokságról beszélünk, ami mindenféleképpen kihívás szerintem. Egy nagyon fejlődő, dinamikusan fejlődő klubról beszélünk. Ugye pár éve még itt is a harmadosztályban voltak, majd tavaly előtt feljutottak a másodosztályba, most ugye bent tudtak maradni. Azért ez nem egy könnyű dolog, de mégis megoldották. Úgy gondolom, hogy minimum a romániai futball, vagy román futball magyar bajnoksága vetekszik, vagy véleményem szerint még lehet, hogy kicsit magasabb szinten is áll. Na most nem a Ferencvárosról beszélek, hogy esetleg a Győr, mert ők simán megállnak a helyüket, de azért a többi csapatnak szerintem nehézségeket okoznának. Hát a Csíkszereda pedig ugye mindenki tudja, hogy egy erdélyi város, és hát az külön kihívás, hogy ott azért dolgozni, ahol csak szinte magyar szavakat lehet hallani, úgyhogy ilyen szempontból azért magyar közegbe kerültem. A heti munka alapján, nyilván hétvégén megyünk bajnokikra, akkor az már másképpen. Szóval ez egy komoly kihívás számunkra, úgy ahogy mondod, ráadásul szerintem nagyon megtisztelő az, hogy egy magyar edzőre gondoltak, ugye nem olyan sok kollega van sajnos külföldön, másik bajnokságban most talán vezető edzőként a Bozsik jutott fel ugye a szlovén első osztályban, mert gratulálok így telefonon is keresztül, remélem, hogy ő lesz az edző. Láttunk erre, meg hallottunk ellenpéldát, hogy főjutott csapatnak ugye nem ez lett, csak így mellékesen mondom, büszkeséggel tölt el engem, meg úgy gondolom, hogy másoknak is így kell gondolkozni erről a feladatról.
Ugye nem is olyan régen készítettünk egy hosszabb beszélgetést, és ott azért az kiviláglott számomra, hogy te már akkor is, amikor még az NB3-ban voltatok, jól ismerted a magyar mezőnyt. Most ez a tudásod megvan a román bajnokságban?
Azt gondolom, hogy nincs. Azokat a csapatokat természetesen ismerem most már a kollégákon keresztül, és hát itt van azért nagy jelentősége, hogy a székelyudvarhelyi születésű Kerekes Barna jön velem, aki a helyi viszonyokat nagyon jól ismeri, a stábom úgy fog kinézni, hogy akik román első osztályban is játszottak, és ugye stábtak most már a Barnának hívják őt is egyébként. Úgyhogy ez a két Barna nekem egy rendkívül fontos mankó, de igyekeztem azért nagyon beleásni magam a román futballba, az első osztályba, azért nem venném a bátorságot, hogy azt mondjam, hogy úgy ismerem, mint a magyar bajnokságot, a magyar játékosokat, mert ott talán tényleg meggyőződhettél róla személyesen is, hogy szerénytelenség nélkül talán állíthatom, hogy szinte nincs olyan játékos MB2, MB3-ba elsősorba, de még szerintem alacsonyabb osztályba is, akit úgy ne ismernénk.
Persze a másik dolog meg az, hogy egy kicsit más a román futball. Te miben látod a másságát? Milyen a román futball?
Úgy látom a mérkőzések alapján, illetve adatok, statisztika alapján, hogy talán magas intenzitású futásokban többet tudnak. Ez talán a nemzetközi mérkőzésen lehetett is látni, amikor a Paksal játszott. Most hirtelen eszembe se jut a románbeli csapatnak a neve, de ugye azért az egy nagyon sima mérkőzés volt, illetve a két mérkőzés alapján egyértelmű volt a továbbjutásuk. Az egyéni kvalitásokban is ezt látom, hogy nagyon képzett játékosok vannak. Nagyon sok brazil játékos van Romániában. Nagyon-nagyon előszeretettel nevelnek ki játékosokat, fiatal játékosokat. Szóval itt azért látok különbséget, de még egyszer mondom, azért a Ferencváros, Győr, azért úgy látom, hogy ők nagyon az élen szerepelnének, viszont itt 16 csapatról beszélünk, nagyon sok mérkőzés van. Ez számomra eleve vonzó volt, hogy az egész bajnokságnak a lebonyolítása, a 16 csapat is úgy van megoldva, hogy így az alsóházba valaki kerül, vagy oda jut,
inkább úgy mondanám, 39 mérkőzés van, ami azért emberpróbáló, csapatpróbáló, mindenféleképpen nagyon kell erre készülni, és ezen kívül pedig a román kupa is, ami ősszel kezdődik, egy csoportokra van osztva a régió, és ott 4-5 csapat van, és ott is, hogy játszanak mérkőzéseket, vagyis jóval 40 az a mérkőzés szám, ami azért igénybe veszi az ember. Viszont én ezt érzem pont a legnagyobb kihívásnak. Magyarországon szinte heti egy mérkőzés volt, egyszerű periodizáció alapján lehetett készülni heti menetrendbe, itt pedig azért nehézséget fog okozni az, hogy akár hétfő, péntek ritmus, ez azért újdonság számunkra, mert itt ez rendszeredséggel elő fog jönni, ez is egy jó tapasztalat, remélem, hogy megbírkozzunk velük, így én ezt látom a legnagyobb különbségnek egyébként.
Folytatjuk a körkapcsolást a mai nap egyetlen élő közvetítésével. Újpest-Nyíregyháza futsalbajnoki döntő harmadik mérkőzés, a szó Tóth Béláé.
A találkozóban 8 perc van még hátra, 2-1-re vezet a vendég Nyíregyháza Újpesten. Szabadrúgást végezhetett el a házigazda, a párharc állása 1-1, úgyhogy hát egyelőre az a veszély fenyegeti az újpestieket, hogy elveszítik a pálya előnyüket. 2-1-ben az ellentámadási Nyíregyházánál ott a lehetőség, kihagyja ezt az óriási lehetőséget Vatamanyuk Barta Dávid, a magyar válogatott erőssége. 2-1-ben fordulhattak egyébként egy újpesti labdavesztést követően, s Vatamanyuk 8 méterről a kimozduló Gémesi mellett elemelte a labdát a baloldali kapufa mellett. Egyre inkább kinyílik az Újpest, egyre többet kockáztat a házigazda, és ez előbb-utóbb tálcán kínálja majd a nyíregyházi lehetőségeket. Egyébként 2-1-nél, tehát 2-1-es nyíregyházi vezetésnél volt egy-egy kapufa mind a két oldalon, Kárték és Bálint, ugye Kárték az újpesti, Bálint a nyíregyházi kapufát szolgáltatta. Újpesti akció, egy cselt követően a lövés Hadzsitól, fölé száll a labda, nincsen igaz. Ebből kaput eltalált próbálkozás, abból egyre kevesebb az Újpestnél. Ugye Alasztics Marcelt, a nyíregyházok kapusát többször is megtornáztatták már a mérkőzésen, és érezhetően egyre feszültebbek, egyre idegesebbek a hazai játékosok. Német Péternek, a Lila-Fehérek szakvezetőjének kellene valamit kiötölnie ahhoz, hogy ne veszítse el pálya előnyét az alapszakasz győztes újpesti gárda. A labdával Lukász Hadzsi majdnem szerelik őt, sőt, ott Vatamanyuk kellemetlenkedik tovább. Annyit ér el Vatamanyuk, hogy a saját térfeléről jöjjön oldalrúgással az Újpest. Ráadásul a játékvezető azt ítélte, hogy a labda Hadzsiról ment ki, szóval a Nyíregyháza jöhet majd ellenfele térfeléről oldalrúgással. Cserél Lovas Norbert, Vatamanyuk helyére érkezik például 77-essel Bálint Andor. Oldalról játékba hozza a labdát a csapatkapitány Hadnagy. Alasztics, a kapus előre jött a fél pályán, megáll a felezővonal közelében. Alábök egy picit a labdának Pulginja, beszáll a büntető területen belülre az újpesti kapushoz, Gémesihez. 6,5 perc maradt még a mérkőzésből. Nyíregyháza egyelőre óvatos védekezéssel, nem igazán akarja tehát feladni a területeket előnyben, az Újpest pedig így kénytelen felállt fallal szemben megtalálni a réseket. Hadzsi előre emeli, Sustsák nélkül most a hazaiak, Kárti kapura fordul, Alasztics lábbal vér. Sustsák hiányában most, hogy a kispadon van Sustsák Máté, azzal az ék, a center az Kártik lett, távolról 10 méterről próbálkozhatott az imént Kártik Zsombor, ezt hárította lábbal Alasztics. Nyíregyházi kapustán a labda, kézzel dobja előre, Cerban pörgeti tovább, Kárték visszagurítja, Lukász ki a bal oldalra, Hadzsi egy az egyben megverni Rafinhát, nem sikerül, labdát viszont nem szerez Rafinha, Gémesi passzolja előre Kárték, mögötte egy védővel, tovább teszi még az érkezőnek, Hadzsi lő spiccel, oda pattan Kártik elé, Kártik sem tud lőni, sőt, eladja a labdát. 2-2-ben viheti Rafinha, akire rácsúszik a lábára visszazáró Kártik. Sárga lapot kap Kártik, ez a minimum. Itt most nem is értem, hogy hátulról, messziről érkezve mi volt az elképzelése Kártiknak. aki reklamál is a játékvezetőnél, Rafinha pedig a földön marad. 5,5 perc maradt a találkozóból, 2-1-re vezet a Nyíregyháza. Itt most a kedélyeket kell csillapítani a játékvezetőknek. Nézem egyébként a visszajátszást. Elsőre, mintha labdát is elsodorta volna Kártik, de hát futszában ezt a játékvezetők nagyon szigorúan mérik, mert hát egyrészt némiképp már csúszva érkezett ellenfelére Kártik, távolról is, hátulról. Rafinha pedig fedezte annyira a labdát, hogy a lábát is mindenképpen el kelljen sodorni ahhoz, hogy a labdát elérje az újpesti játékos. Szabadrúgást ítéltek a játékvezetők, úgyhogy erre készülődnek most a csapatok. Állítgatja a csapattársakat a kapuban Kémesi Gergő. Rafinha pedig már méregeti a távolságot, ami nagy, majdnem a fél pályáról kell elvégezni. Több mint 15 méter. Rafinha ellövi, véd a kapus, Gémesi. Második szándékból tudta csupán megfogni a labdát Gémesi. Kártik lement, ő a kispadon, most viszont hátulról próbál építkezni az Újpest. Vas, Tiago, nézem ki a center az Újpestnél. Tiago a bal oldalon, Medvecki egyébként a center, és egy gól! Az Újpest egalizál 5 perccel a vég előtt, Tiago talál a kapuba. Hagytak annyi területet a brazilnak, hogy ellője távolról, 10 méterről, és ha már ott volt a lehetőség, akkor odagurította a jobb alsó sarokba a labdát. 2-2, Tiago egyenlít. Éppen, hogy elszakadt őrzőjétől, Hadnagytól, és valóban picit balról, de majdnem szemben a kapuval gurítja el jobbal a labdát Tiago. Alasztics pedig lábbal próbál hárítani, de pont van annyi rés Alasztics jobb lába és a kapufa között, hogy oda beférjen egy labda. Egyenlít tehát 5 perccel a vég előtt Tiago révén az Újpest, és nincsen továbbra sem döntés a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén. Újpest Nyíregyháza 2-2 a szó a stúdiói.
Köszönjük szépen! Idén nyáron is megrendezik a népszerű kékszalagítóállás versenyt a Balatonon, amelyről ma sajtótájékoztatót tartottak. A helyszínen volt Beró Emese, aki a tavalyi második helyezett RSM tagját, Kalocsai Zsoltot szólaltatta meg.
Egy gyors verseny jobb, vagy egy izgalmas verseny jobb, bár a kettő nem zárja ki egymást?
Nem zárja ki egymást, mi most arra számítunk, hogy egy taktikus, lassú verseny jön, tekintettel arra, hogy július végén lesz a kékszalag, és bízunk benne, hogy az eredeti korábban megszokott trükkös balatoni szelek várnak ránk.
De ezért most még az időjárással kapcsolatban nem lehetünk teljesen képben.
Abszolút nem. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ugye mindenki ugyanazt az időjárást olvassa, de máshogy értelmezi, de nem lehet látni, hogy még milyen idő vár ránk. Ezt általában úgy 2-3 nappal a kékszalag előtt tudjuk már majdnem bizonyosra, hogy milyen körülmények között fogunk vitorlázni.
A máshogy értelmezi, azt lehet úgy is értelmezni, hogy azért minden évben ki kell találni valami újat, tehát mondjuk ugyanolyan időjárási körülményekre lehet, hogy egy évvel később már egy nagyon picit máshogy reagál egy hajó?
Igen, ugye mindig az időjárási körülményeknek megfelelően állítjuk be a hajót, de hát ez a tó nagyon változékony szelek is vannak, úgyhogy sokszor akár még menet közben is kell finom hangolásokat csinálni, és igen, évről évre más-más ez a természetnek a szépsége, hogy soha nem vitorlázunk ugyanolyan körülmények között.
Ugye azért itt a Balaton alacsony vízállása az befolyásolhatja akár a távot is, akár bármi mást is?
A pályahosszát befolyásolhatja alapvetően, ugye ezzel is hangzott, hogy lehet, hogy a Györöki csücsöknél lesz a kesztei bója. Bent Keszteinél a bójáról azt kell tudni, hogy már az elmúlt években is elég alacsony volt a vízállás, ez azt jelenti, hogy jóval 2 méter alatt, és itt általában nem a katamaránoknak vagy a svertes hajóknak okoz ez problémát, hiszen ők ezt a merülési mélységet tudják állítani, hanem a tőkesúlyos hajóknak, és itt bizony a nagyobb cirkálók, vagy éppen a nautik hajók, hajók, amelyeknek közel két méteres a kije, ők bizony problémába ütköznek, tehát ők fennakadhatnak kesztyűn. Ezért is lehet, hogy idén rövidebb lesz a pálya, de hát ezt meglátjuk. Azt lehet most látni, hogy 84 cm a Balatonnak a jellegi vízszintje, és hogyha egy meleg szeles nap van, akkor egy másfél centimétert is tud akár apadni. Tehát, hogyha ilyen meleg idő lesz, még 60 napunk van, akkor akár fél méter fölötti vízvesztés is elszenvedhető. Ebből a szempontból nagyon érdekes lesz az éjjel verseny.
Meg hát azért a kezd helyéből nem csak a táv miatt fontos, hanem az azért, hogy más miatt is, nem? Az olyan hangulatos. Az hozzátartozik, hozzátartozna a versenyhez.
Igen, egyrészt egy nehézből mindig kívásokat állít velünk szemben, mindig ki kell találni, hogy megyünk be és hogy jövünk ki. Azért a hajósoknak a nagy része ritkábban jár arra, ezért is szoktunk edzéseket bonyolítani a kesztyűből és környékén. Minden évben ki kell találnunk a taktikát, hogy hogyan kezeljük le ezt a trükkös kesztyűblöt.
De ki kell találnunk a taktikát, azt igazából akkor lehet már élesíteni, amikor lehet tudni pontosan, hogy milyen időjárás lesz, nem?
Egyrészt időjárás függő, másrészt amikor ott vagyunk a kesztyűblöthöz közel a bejáratnál, akkor a csapat mindig meg szokta beszélni, hogy milyen taktikai megközelítéssel menjünk be az öbölbe, ott hogyan vitorlázunk és hogyan jöjjünk ki.
Noha ugye a pontos időjárást most még nem tudhatjuk, az kijelenthető, hogy valószínűleg nem lesz rekordi döntés?
Hát a tavalyi év az egy egyedi év volt. Nagyon változékony az időjárás az idei évben, és azért volt 2-3 olyan nap, amikor rendkívül erős szelek fújtak. A nagy számok törvényében most az elmúlt 4 évben azért közép vagy erős szél volt, de ha visszanézzük mondjuk az elmúlt 2 évtizedet, akkor jellemzően ez fordítva volt. Ugye ebből a szempontból a nagy számok törvény alapján most már várunk egy kisebb, trükkösebb kékszalagot és taktikusabbat is.
Mert ugye annak is megvan a szépsége, hogyha nem hasítanak a hajók, hanem éppen csak, hogy mennek.
Ennek van meg igazából a szépsége, sokkal jobban meg lehet élni, sokkal jobban lehet figyelni a versenytársakra, a természetre, többet lehet gondolkodni, és sokkal több kihívás elé állítja a hajósokat.
Mert ugye ilyenkor ez is fontos, hogy lehessen a természeten elgondolkodni, figyelni a csapattársakat, tehát ez nem egy kőkemény verseny, hanem sokkal több van-e mögött?
Igen, egy kőkemény verseny önmagában, de azért nagyon jó, amikor az ember ezt meg tudja élni. Nagyon szeretjük a felkészülést, és ugye a maga a szalag, ha nagyon gyorsan vége van, utána egy ilyen kis üresség van a csapatban mindig. Ezzel is sokkal jobb, hogyha a tovább tart, akkor jobban meg lehet élni nem csak a természetet, hanem magát a versenyt is.
Ugye ezt tudjuk, hogy itt a kék szalag környékén rengeteg más program is van, tehát felvezető programok, akkor ez a versenyzőkre is igaz, hogy saját felvezető programok vannak, vagy hagyományok, vagy akár babonáknak is nevezhetjük ezeket?
Igen, nekünk, úgy mondanám, hogy nekünk megvan a saját ritmusunk. Ugye a kék szalag előtt van a fehér szalag, most lesz egy pályaverseny is, ez szerintem nagyon izgalmas lesz, és akkor megvan a rituálénk, hogy mit csinálunk a kék szalagig. Általában a hétfői napon még edzés van, és a kedd szerdai napon pedig hajófelkészítés meg pihenés, és akkor csütörtökön reggel pedig ott vagyunk a rajton.
Hogy jó verseny legyen, nyilván az nagyon sok mindentől függ, de lehet úgy jó szívvel visszagondolni egy versenyre, hogy még akkor is egy tökéletes verseny volt, hogyha nem én nyertem?
Persze. Tehát mi mindig jól szeretnénk vitorlázni. A tavalyi évben szerintem nagyon jól vitorláztunk, és mindig utólagosan átgondoljuk, hogy mit lehetett volna jobban csinálni. Ez a tavalyi versenyen is pont így történt, úgyhogy tudjuk, hogy mit lehetett volna jobban csinálni. Ha idén olyan viszonyok lesznek, akkor ezt már beépítjük majd a csapatba, illetve a taktikába. És igen, hogyha jól vitorlázunk, akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy másodlagos. Talán a csapat is már annyira összeszokott, és annyira régóta vitorlázunk, hogy már a kékszalagnak az öröme is ott van gyakorlatilag a csapatban, tehát örülünk neki, és akkor utólag mindig értékeljük, a lényeg, hogy jól vitorlázzunk.
Irány vissza Tóth Bélához, hiszen egészen komoly izgalmak vannak az Újpest Nyíregyháza futsal bajnoki döntő harmadik mérkőzésén.
Belül az utolsó 2 percen a rendes játékidőben Újpest Nyíregyháza továbbra is 2-2, jelen pillanatban tehát hosszabbításra áll ez az összecsapás. De van még hátra szűk 2 perc mind a két együttesnek, hogy ezt a végletekig kiélezett, egyébként fordulatos találkozót valamelyest eldöntse. Erre most az Újpestnek van először lehetősége, időt kér egyébként Németh Péter szakvezető, aki 2 év kihagyás után tért vissza Újpestre tavaly nyáron. amikor kinevezték szakvezetőnek ismételten. 2021 és 23 között már dolgozott a Lilafehéreknél, azt követően pedig a TFS-éhez szerződött. A TFS-nél az első idényében feljutott az élvonalba az együttessel, majd aztán hiába küzdöttek nagyot, vissza is pottyantak a másodosztályba, de ez a teljesítmény meggyőzte az újpesti vezetőséget azt illetően, hogy érdemes Németh Pétert megbízni a gárda vezetésével, és annyira nem csalódhattak, mert bejutottak a bajnoki döntőbe, és ismétlem látványos fejlődésen ment keresztül a Lilafehér együttes Németh Péter vezetésével, hogy más nem mondjak, az előző idényt még a 6. helyen zárták, ehhez képest most az alapszakaszt a 2., a rájátszást az 1. pozícióban fejezték be az újpestiek, és bajnoki döntőt vívhatnak pálya előnyről. Na hát itt a pálya előny megtartásáért harcolnak az újpestiek, és a Nyíregyháza méltó partner ebben, mert kiváló mérkőzést játszanak a csapatok. Sarokrúgás követően az Újpest meg időkérés után egy lövés Tiágótól fölé száll. Ugye ő a 2. újpesti gól szerzője, a brazil Tiágó most jobban próbálkozhatott, és nem talált el a kaput. Áll a játék, Dávid, a nyíregyháziak csapatkapitánya mutatja, hogy törölni kell, mert izzadság cseppek hullottak a padlóra. A hangulat az továbbra is felfokozott az UTE röplabda csarnokában. Nyíregyházáról nagyjából 50-en érkeztek támogatni a csapatukat. A labdával most Alasztics, a vendégek kapusa. Jó magasan előre dobja, nagy ívben, Hadnagy a sarokban megtartja. Lesz a szöglet, vagy mondjuk Hadnagy középre tudja valahogy gyötörni, még mindig Hadnagy visszagurítja 2. hullámba. Rafinha, Maneka, duplázott a brazil játékos. Dávid, Hadnagy legerősebb ötöse most a pályán a nyíregyháziaknak. Dávid emeli előre, Maneka 2 újpesti között nem tudja megtartani. Van még hátra 70 másodperc a rendes játékidőből. Suscsák egy az egyben marad, ellövés, gól! Suscsák Máté ellőtt a labdát, és bevánszorgott a labda Alasztichról. Fordít az Újpest, 66 másodperccel a vége előtt, már előnyben a házigazda. Dáviddal maradt egyedül Suscsák Máté, kapura tudott fordulni az újpesti center, előtte erőből, és Alasztichról, a válogatott kapusáról valahogy becsorgott a labda a bal alsóba. Éppen hogy kötténybe ment el, és hát szerencsétlenül ért bele Alasztich, mert hogy a hajlítójáról pattant be. Na de hát ehhez kellett Suscsáknak a bomberős lövése. Időt kért egyébként Lovas Norbert, a vendégek szakvezetője. Hihetetlenül fordulatos a találkozó a mérkőzésnek a 39. percében szerzett gollal. Suscsák Máté duplázik, és ezzel ismételten előnyben az Újpest. Ugye 1-0-nál vezetett legutóbb a házgazda. Onnan fordított Maneka 2 góljának köszönhetően a Nyíregyháza. 35. perc, Tiago egyenlít 2-2, és egy perccel a vége előtt Suscsák másodjára is betalál, és ezzel már az Újpest előnyben. Pál Patrika, az újpestiek sérült játékosa, mindezt pályán kívülről figyeli, és nagyon izgul, hogy a társak nyerjenek. Lehozzák a kapust természetesen a nyíregyháziak, 5 mezőnyjátékossal támadnak, tehát 5-4-ben a vendégek. A labda Dávidnál. Rafinha idő szűkében a Nyíregyház, 50 másodperc még. Végig jár a labda, nincsen lövőhelyzet, Bálint Andor jöhet oldalról. Begurítja a labdát középre, Dávid Richárd. Rafinha, lesz-e lövőhelyzet vajon? Hadnagy elvállalja, megfogja a kapus, Gémesi. Kidobja még, 36 másodperc, üres kapur emelik, és gól! Eldől a találkozó, üres kapus gólt lő Czerman Márk. Az Újpest pedig 4-2-re módosítja a mérkőzés állását, és könnyen lehet a végeredményt is beállítja. Kockáztatott a Nyíregyháza, és ennek végül is megitták a levét a vendégek. Eladják a labdát, illetve nagyon rossz lövést eresztenek meg, és a saját térfeléről, majdnem a saját alapvonaláról emeli a üresen tátongó nyíregyházi kapu felé a labdát Czerman. Egész pályás gól. és betekeredik a labda a kapunak a bal oldalába. Szerman Márk találatával Újpest Nyíregyháza 4-2, és itt a bajnoki döntőben nincsen találkozó Szerman gól nélkül. Még a Nyíregyháza jön előre a becsületéért, de 20 másodperce maradt a vendégeknek. Dávid belővi középre, illetve enyhén beemelte oda középre, de újpesti védők lábáról kiment a labda. Az utolsó 5 percben óriási lélektani hátrányt dolgoz le az Újpest azzal, hogy 1-2-ről fordít 4-2-re. Bámulatos teljesítmény valóban a házigazdától. Még nyíregyházi akció, felperdül a labda, Bálint Andor fejeli tovább, maradt még 7 másodperc. Jöhet majd egyébként az Újpest. Maneka pedig hiába duplázott, könnyen lehet, hogy ez a 2 gól és az idényben jegyzett immár a 48 találat egyelőre bajnoki aranyérmet nem ér. Mert hogy az Újpest megtarthatja pálya előnyét, és úgy utazik majd hétfőn Nyíregyházára, hogy lezárhatja a bajnoki döntőt. Az utolsó másodperceket már lepörgetik a csapatok, az Újpest ünnepel, 4-2-re nyernek Németh Péter tanítványai, és megtartják a pálya előnyüket. Röviden összefoglalva tehát a mérkőzést, Suscsák Máté szerzett vezetés 15 perccel teltével a házigazdának, Tiago passzát követően, míg az első félidőben Maneka révén egyenített a Nyíregyháza, itt Dávid Richárd adta az asszisztot. Maneka újabb góljával a második félidőből 3 perc telt el, és már vezetett a Nyíregyháza, és az utolsó 5 percre úgy fordultak a felek, hogy előnyben volt 2-1-nél a Nyíregyháza, de innen előbb Tiago góljával egyenlített az Újpest, Suscsák 66 másodperccel a vége előtt már előnyhöz juttatta a házigazdát, és a kinyíló, a kapusát lehozó Nyíregyháza ráfizetett, mert hogy Szerman Márk egész pályáról szerzett üres kapus gólt, és ezzel 4-2-re nyerte meg a mérkőzést az Újpest számára. A párharc állása 2-1 az Újpest javára. A bajnoki döntő negyedik mérkőzése hétfőn következik Nyíregyházán, és ott akár le is zárhatja a finálét az Újpest, a Nyíregyháza pedig az életben maradásért harcol majd. Így búcsúzom a szó a stúdiói.
Köszönjük Tóth Bélának, és természetesen a negyedik mérkőzést is élőben fogunk közvetíteni itt a Nemzeti Sportrádióban. Most pedig jönnek a hírek, aztán pedig folytatjuk a körkapcsolást.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Milán Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milán Kristóf, még kell egy kicsi, Milán Kristóf olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Szappanos Péter búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. A trianoni békediktátumra emlékezett ma a magyarság. Változékony idő lesz holnap is. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Szappanos Péter a júniusi felkészülési mérkőzéseken búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. A Puskás Akadémia kapusa a holnapi finnek elleni hazai mérkőzésen várhatóan kezdőként futhat ki a pályára, karrierje harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén. Erről a mérkőzést felvezető mai sajtótájékoztatón volt szó. A finnek elleni holnap 19 óra 45 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Vereséggel folytatta a szereplését a magyar női 3x3-as kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel a harmadik fordulóban 21-18-ra kikapott az ausztráloktól, így a továbbjutás este az utolsó mérkőzésen dől el. Andrejeva Havelinska döntőt rendeznek női egyesben a Roland Garroson. A francia nyílt teniszbajnokságon ma rendezték a két elődöntőt. A mindössze 19 éves orosz Mira Andrejeva két szedben legyőzte az ukrán Márta Kosztyukot. Ezt követően a selejtezőből indult lengyel Maja Havelinska 7-6-6-4-re nyert a 25. helyen kiemelt orosz Diana Schneider ellen. Európai bajnoki szintidőt futott Mátósára a női 400 méteres gátfutásban egy szentpölteni emlékversenyen. A magyar versenyző 55,8 század másodperces idővel megdöntötte egyéni csúcsát. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott: erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Átvilágítja a kormány a határon túli magyar szervezetek támogatási rendszerét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Összetartozás napján közzétett üzenetében. Tar Zoltán közölte, hogy felülvizsgálják a propagandaként működő médiumok támogatását is. A miniszter úgy fogalmazott: a támogatások politikai szócsöveknek, barátoknak mentek, és azt a célt szolgálták, hogy a magyarországi megosztottsághoz hasonló állapotokat idézzenek elő. Kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló új fejezet nyílik a magyar-ukrán kapcsolatokban. Ezt az ukrán külügyminiszter mondta, miután a két ország képviselői tegnap megállapodtak a kárpátaljai magyar kisebbség jogait érintő kérdésekről. Ennek eredményeként pedig megszűnt az Ukrajna uniós csatlakozásának előkészítését két éve akadályozó magyar vétó. Andrij Sibiha emellett megköszönte a ciprusi uniós elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertéstartományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Névik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lappangási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítménye a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat is. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Holnaptól Vas és Zala megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébik közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkenéséhez, így a két megye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Saját kertekben lehet bográcsozni vagy grillezni, de javasolta a gáz égő fej vagy elektromos grill használata.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap változóan felhős, napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
tedd fel a kezedet, mozgass a testet és állj meg a feneket. Felejts el, gyerünk most minden rosszat, ez az a parti, ami izgalomba hozhat. Indul a buli, hát tedd fel a kezedet, mozgass a testet és állj meg a feneket. Felejts el, gyerünk most minden rosszat, ez az a parti, ami izgalomba hozhat.
Priskin a 16-oson belőre ér, Priskin még, jönnek ketten is segíteni, Priskin lő! Böde csúsztat! Bekerült a labda a kapuba! Ezt gólnak hívják! 2-0! Eldőlt! Magyarország az Európa bajnokságon!
Az éjjel soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szépet, repülj velünk a szerelem szárnyán, indul az utazás, csak erre vártál. Az éjjel soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szépet, repülj velünk a szerelem szárnyán, indul az utazás, csak erre vártál.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
Folytatódik a körkapcsolás, a mikrofonnál továbbra is Jó András. A dunaújvárosi női kézilabda nem egyszerűen egy sportág története. Bajnoki címek, nemzetközi sikerek, válogatott játékosok generációi kötődnek ehhez a klubhoz és ehhez a városhoz. A Dunaújváros neve hosszú időn keresztül egyet jelentett a magyar női kézilabda élvonalával. Éppen ezért érte sokként a szurkolókat, amikor a DKK kiesett az NB1-ből. De vajon valóban most történt meg a kiesés? Vagy egy olyan folyamat végére értünk, amely évekkel ezelőtt kezdődött? Hol kezdődtek a problémák? Mikor váltak láthatóvá? Milyen döntések vezettek a jelenlegi helyzethez? És ami talán még fontosabb, van-e visszaút? Mai műsorunkban két olyan emberrel beszélgetünk, akik más-más oldalról látták ugyanazt a történetet. Első vendégünk Vertik Csaba, aki 2021 és 2022 között a klub ügyvezetőjeként dolgozott, majd 2022. június 30-a után operatív igazgatóként folytatta a munkáját a DKK-nál. Az ügyvezetői feladatokat ezt követően Horváth Tibor vette át. Éppen ezért fontos hangsúlyozni, hogy beszélgetésünk elsősorban arra az időszakra fókuszál, amelyben vezetőként közvetlenül rálátása volt a klub működésére. Ugyanakkor természetesen szóba kerülnek azok a folyamatok is, amelyek később teljesedtek ki. Mielőtt azonban elkezdenénk, fontos egy dolgot tisztázni. Ez a beszélgetés sorozat nem azért készült, hogy bárki mellett vagy bárki ellen érveljünk. Nem célunk ítéletet mondani, és nem feladatunk bűnbakokat keresni. Egy ilyen múltú klub története nem fekete-fehér. Vannak benne sikerek, hibák, elmulasztott lehetőségek, különböző döntések és különböző értelmezések. Mi most ezeknek a nézőpontoknak adunk teret. Nem azért, hogy eldöntsük, kinek van igaza, hanem azért, hogy minél teljesebb képet kapjunk arról, mi történt a Dunaújvárosi női kézilabdával és milyen jövő várhat a klubra. Következzen tehát Vertik Csaba.
2020 nyarán kerültem én oda, Dunaújvárosba, a klubhoz. 2021. január 1-től voltam én ügyvezetője, 2022. június 30-ig.
Mit jelent számodra személyesen a DKK-val?
Hát elég sokat jelentett nekem, még valamilyen szinten most is. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Nyilván én, amikor oda kerültem, és utána meg ügyvezetőként is, én úgy éreztem, hogy aki ebben dolgozik, azt vegye meg tiszteltetésnek, függetlenül attól, hogy a klub milyen helyzetben van, milyen anyagi helyzete van, hanem az, hogy ennek a Dunaújvárosi női kézilabdának dolgozhat, azt és aki ebben van, az vegye meg pusztítatásnak. Tehát én ennek alapján is szemléltem ezt az egész folyamatot végig.
Ha visszatekintesz az elmúlt 5-6 évre, mikor kezdődött valójában a DKK a lejtmenete? Valós? Jó ez a kérdés, az 5-6 évről kéne beszélni?
Szerintem nem az elmúlt 5-6 évről kellene beszélni, hanem ámblokk az egész, tehát az elmúlt 15 évről. Tehát itt tudom, hogy vannak emberek, akik itt most az elmúlt 5-6 évről beszélgetnek, de ez nem az elmúlt 5-6 évről kell beszélni, hanem az elmúlt 15 évről kellene beszélni, és azoknak a folyamatairól kellene beszélni. Tehát itt aki azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6 évben ott volt és látta belülről ezt a klubot, és a jelenlegi vezetésből is van ott most két ember, aki az egyik az kezdetektől is már jelen volt, mikor alakult ez a KFT, akkor is jelen volt ott a Dunaújvárosi kézilabdába, és 2020-ban is jelen voltak már, 2022 nyaráig, és ők nagyon jól tudják, hogy milyen állapotban lett átvéve a klub. Tehát akkor, amikor először ugye ők voltak ott a klubnál vezetőként, akkor ugye más 2021 január előtt ugye egy másik ügyvezető volt, azelőtt meg még egy másik ügyvezető volt, és ő előtte is volt még egy ügyvezető, és ők a 2020-ban, amikor ők oda kerültek, akkor ugye az akkori ügyvezetés is, tehát ők akkor is tudták, hogy én, amikor ez 2021 január 1-én lettem ügyvezető, engem senki nem világosított fel arról, hogy jelen pillanatban akkor milyen állapotban van, hogyan van, mint van. Én dolgoztam, megpróbáltam a tudásom legjavával ezt úgy addírozni akkor abban a másfél évben, hogy az jó legyen, és én azt gondolom, hogy a Magyar Kupa Final Four-ba került a csapat, akkor megnyertük a Liga Kupát, tehát én azt gondolom, hogy, és ez az egy trófea hiányzott a Dunaújvárosi kézilabdából, ami azt gondolom, hogy azt megnyertük, és itt nem az elmúlt 5-6 évről kell beszélni, hanem inkább ámblokk az egész fennállása alatt az elmúlt 15 évről kellene beszélni, és annak folyamatairól. Nyilván 2020-ban sem volt egyszerű. Én 2021-ben egy üres kasszát kaptam szinte elég nagy mínuszokkal, és a jelenlegi ügyvezetés is, én azt gondolom, hogy ő sincs könnyű helyzetben, de ezt sajnos nekik kell már megoldani, de én bízom benne, hogy sikerül nekik. Én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy hogyan alakult ez az egész elválás, vagy hogyan nem, bízom benne, hogy nekik sikerül, és ők rendezni tudják az elment játékosokkal, az alkalmazottakkal, mindenkivel szemben az elmaradt béreiket, és én szurkolok nekik, és nyilván örülnék neki, hogyha nem szűnne meg a kézilabda. Nyilván egy MB2-től, legrosszabb esetben MB2-től kell majd most újraépítkezni, de én azt gondolom, hogyha összetudják úgy rakni a dolgokat, ahogy kell, akkor gondolom sikerülni fog nekik is. Én szurkolok nekik.
Én Horváth Tiborral beszéltem nagyjából az év elején, akkor egy hosszabb interjút készítettem vele, és akkor azt mondta, hogy majd nagyjából keressem március után, vagy április környékén, mert hogy valami történni fog, valami jöhet egy nagyobb segítség, amivel tud esetleg a DKK élni. Ugye itt 2021-ben és 2022-ben is többször elhangzott, hogy a cél a hosszú távú stabilitás és az utánpótlásra épülő modell kialakítása. Utólag nézve ebből mi valósult meg és mi nem, és akkor vonjuk ide kérlek azt is, amit ugye még a Tiborral korábban beszéltem.
Hát az egyik szponzor az elég régóta, tehát az, én azt mondom, hogy 22 tavaszától volt az, hogy beszáll mögénk egy szponzor, amit a tulajdonos által jött volna. Hát ez nem történt meg, se akkor, se a jövőben nem történt meg, és azért mondom, hogy tehát a tavalyi, tehát 2025 tavaszán mi ezt jeleztük, hogy kell-e nekünk az NB1, vagy hogy lesz-e pénz, mert ha nem lesz, akkor inkább ne vállaljuk, hanem lépjünk egyet vissza, és hát ezt így mondtuk közösen a Tiborral, de az ígéret volt, hogy lesz 3 darab sponsor. Most nyilván én a cégeket meg nem szeretném megnevezni, nem szeretném őket sem, mert nem tudjuk a hátterét, hogy miért nem jöttek, hogyan,
tehát mi történt, mi erről nem tudunk, ezekről a folyamatokról nem tudtunk, de sajnos nem jöttek. Mi ezt e-mailen is többször jeleztük, hogy kell lenne pénz, mert nincsen pénz. Arról volt szó, hogy kapunk, nem kaptuk. Tehát ez volt az igazi ok, hogy sajnos nem lett szponzor. Tehát ez nem tehát ezt a tulajdonos úgy volt, hogy ő hozza ezt, ő általa jön ez.
Van olyan döntés, vagy elmaradt döntés, amely ma különösen nyomaszt téged?
Tehát most, hogy így van az embernek egy kis ideje átgondolni ugye az elmúlt éveket, sok olyan van, amit másképp csinálna az ember struktúrájába. Tehát itt azt gondolom, hogy 2021-ben az egész klubot át kellett volna alakítani, annak mentén kellett volna menni, mert igazából abba a struktúrába volt, ami előtte, és az valamilyen szinten, vagy egy picit más szemlélettel lett más továbbíve, de igazából az egészet kellett volna, az egész struktúráját kellett volna átalakítani. És hogyha egy tanácsot adhatok az új ügyvezetőnek, akkor biztos, hogy ezzel kellene kezdeni, hogy az egész struktúrát át újat, teljesen újat.
Rendszer szintű problémáról beszélsz, ezt az teljesen egyértelmű. Volt olyan figyelmeztető jel, amelyet utólag komolyabban kellett volna venni?
Tehát, hogy amikor az ígéretekből, amikor nem lett egy záros határidőn belül valóság, akkor kellett volna egy drasztikus lépést megtenni.
Az mi lett volna?
Hát én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetet, ha így visszanézünk, akkor nem kellett volna elindulni az NB1-be. Tehát 2025 nyarán. Tehát 25-26-os szezont nem kellett volna megkezdeni az NB1-be, mert így tök fölösleges volt. Ugye azt is jeleztük, hogy a gyerekek, akik ugye aztán végigvitték ezt a bajnokságot, tehát hogy mi szakmailag azt mondtuk, hogy nem így kellene beépíteni őket, hogy egyből